Pillanatokon belül egy szakmai beszélgetésnek a fültanúi lehetünk, és ezért kérek mindenkit, akit érdekel egy picikét a reklámszakma, annak a csínya-bínya, hogy tényleg meg lehet-e úgy gazdagodni, mint a filmekben látjuk, azok jöjjenek ide.
Erős kezdett.
Mindig van egy kis csúszás, ezt azért.
Én ezt kalkulálom.
Nos, csodás, hogy így összejöttünk megint. A Lehetsz te is programsorozatunk utolsó állomására. Eddig voltak pedagógusok, fordítók, szerkesztők és újságírók, és most talán a... majd lehet, hogy kiderül, lehet, hogy nem, de mi az oka? A bölcsészek, irodalmárok, írók, költők között legkevésbé preferált, legkevésbé divatos, ám legjövedelmezőbb szakma képviselői ülnek itt mellettem. Copywriterek, marketingesek, Braun Róbert, Fekete Gergely, Gyarmati László és Barta András. És hogy egy erős, radikális, formabontó kezdet legyen, megkérnélek titeket külön-külön, hogy mutassátok be magatokat.
Borzalmasan formabontó, tényleg.
És ha már ez egy feltűnően irodalmi tábor, akkor kicsit arról is beszéljetek, hogy ti milyen irodalmat szerettek, miket olvastok, mik a kedvenc könyveitek.
Sose gondoltam, hogy interjút fog adni. No, tehát én azért lehetek itt elsősorban talán azon mérhetetlen sok érdemem mellett, ami van nekem, hogy a Demokrata című lap jól összetévesztett Endrével, és az Endre viszont volt olyan kedves, hogy egy cserébe meghívott, hogy ha már akkor lehessen fotót készíteni rólunk ketten együtt, és akkor nyilván ezt elküldjük majd a Demokratának, és akkor innentől kezdve soha nem fognak összetérni, majd aláírjuk, hogy melyik mi melyik, vagy összekeverjük mi is. Tehát én Braun Róbert vagyok, bemutatkozásképpen 1966-ban születtem, bölcsészkaron végeztem, és üzletember lett belőlem. Ma a közgazdaságtan egyetem marketing tanszékén vagyok docens, valamint vezetek egy viszonylag nagy céget, ami Magyarország legnagyobb stratégiai kommunikációs ügynöksége, van irodánk Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában is, és kutatás alapú jövőfókuszú stratégiai tanácsadással foglalkozunk, ez nagyon szofisztikáltan van mondva, alapvetően nagyvállalatoknak, sajnos Magyarországon tipikusan multinacionális vállalatoknak, miközben egy ilyen típusú vállalat Nyugat-Európában általában nagyra nőtt helyieknek a tanácsot, mi alapvetően Magyarországon működő multinacionális, vagy más országokban működő multinacionális vállalatoknak a marketing négy területén a márkázás, a társadalmi felelősségvállalás menedzsment, a reputáció menedzsment és a tudás menedzsment, illetve a public affairs és lobby területen adunk tanácsot. Ezek folyamat vezérelt tanácsok, tehát nem oda megyünk okoskodni, hanem vannak saját magunk nemzetközi szakirodalom által fejlesztett metodológiák, és akkor végigvezetjük a vállalatot egy folyamaton, aminek a végén majd már ő tudja, hogy hogy kell ezt csinálni, amit kell csinálni, és részben segítünk is neki implementálni. Hát én, mint alapvetően tudományos ember, azért alapvetően tudományos, szaktudományos dolgokat olvasok. Igyekszem, ja bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy a Nemzeti Bank kommunikációs tanácsadója vagyok. Egy olyan másfél éve nyilván a politikai kommunikációs múltam okán elsősorban. És én azért igyekszem azt tartani, hogy 500 ezer, már hogy 500 kötőjel 1000 oldalt elolvassak egy héten. Ez hát 80%-ban marketing és kommunikációs szakirodalom. Kisebb rész regény, a legutolsó regény, amit most a nyáron olvastam, az a Johann... elfejtettem a vezeték nevét. A náci tisztről szól, Jó akaratúak a címe. Meg egyszer?
Littel,
Jó akaratúak a címe, és egy zseniális könyv. Én írtam egy könyvet a holokausztról, és éveken keresztül a holokausztal foglalkoztam, és azt kell, hogy mondjam, és ez tök jó, hogy miközben azt hiszem legalább 10 000 oldalt elolvastam a holokausztról korábban, ebből a könyvből értettem meg, hogy ez miről szólt. És azt hiszem, ez viszonylag jelentős dolog egy irodalmi mű esetén, hogy ezt el tudja érni.
Hasznos.
Hát az, hogy hasznos, ezt nem tudom, de mindenképpen engem izgalommal töltött el. Hogy válaszoljak a kérdésre még a bemutatkozás végén, szerintem nem lehet írónak, költőnek, ilyen marketingesnek lenni csak úgy. Tehát hogy ez egy hivatás és szakma, és kurvára kell érteni hozzá. És nem lehet így kibejönni belőle, hogy én ügyesen tudok írni, jótok magyarul, és akkor elmegyek copywriternek. Ezt
tervem szerint egy kicsit boncolgatnánk még a beszélgetés során.
Az elején elmondom az én
álláspontom. Na hát, szervusztok, én Fekete Gergő vagyok. Róberttel egy nagyjából hasonló területű, természetű területen dolgozunk. Az oka annak, hogy én itt vagyok, hogy én képviselem kvázi a pályakezdő generációt, ezért is hívott meg engem a Dani, hogy eljöjjek ide hozzátok. Én egy holland kommunikációs ügynökségnek a magyar részlegénye vagyok projektvezető. Mi tipikusan és kizárólag csak iparvállalatoknak dolgozunk, kifejezetten és kizárólag külföldre, ezek nemzetközi cégek, általában az egész európai kommunikációs marketing stratégiájukban segítkezünk nekik, de mi inkább tipikusan úgy szoktam mondani, hogy mi egy gyár vagyunk. Tehát mi animációkat, nyomdai anyagokat, ilyesmiket gyártunk nagy sorozatban, de sokkal kevésbé kell önálló dolgokat készítenünk, sokkal inkább tényleg sorozat szerint minden hónapban, minden héten nagy példányszámban gyártunk, főleg digitális tartalmakat. Úgyhogy ezen a területen dolgozom mi főleg. Én 7 évig televízióztam az RTL televíziónál, és én tavaly gondoltam azt, hogy akkor, hogy szokták mondani, a 7 évenkénti váltás jegyében el kéne kezdeni egy másik, picit hasonló, de azért mégis egy új területen dolgozni. És én engem akkor hívtak meg ez a holland céghez, úgyhogy én náluk vagyok most már nagyjából pont ezekben a napokban egy éve. És én most 2 nagy iparvállalatnak az európai mindenféle marketing anyagainak a gyártásáért felelek, és hát a napokban is éppen ezeken dolgozunk. Egyébként pedig civilben, ami nem furcsa módon semmiféle irodalmi típusú tanulmányokat nem végzek, én a jogi egyetemen tanulok, és én jövőre fogok végezni, úgyhogy papírom lesz arról, hogy én jogász vagyok, de ez egy érdekes kitérő inkább az életemben. Én kifejezetten most, amit most csinálok, az a terület, az amivel foglalkozni szeretnék, és foglalkozni mindig, és szeretném majd foglalkozni a jövőben is. Az irodalmi vonatkozású kérdésekre nekem egy nagyon, hát nem annyira szép válaszom van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nálunk az egyetemen egy vizsgai időszak az ilyen 10-12 ezer oldalnak az átnyálazását jelenti egy másfél hónap alatt, úgyhogy szép irodalmat én nagyon-nagyon régen vettem a kezembe, igazából én is főleg inkább a megrendelőinknek a különböző izgalmasnál izgalmasabb mindenféle angol nyelvű anyagait olvasom, ami egy-egy termékbevezetéséről szól, ami hát egy más terület alapvetően.
Hát és megpróbálom izgalmasan indítani, Gyarmati Lászlónak hívnak. A kamaszkoromban nagyon szerettem a Imagine nevű Beatles számot, úgyhogy 5 éve megalapítottunk egy ügynökséget, aminek az lett a neve, hogy Imagine. Ezt vezetem, ez egy kreatív ügynökség, különböző hazai, nemzetközi, kisebb és nagyobb, vagy egészen nagy vállalatoknak dolgozunk. Én bölcsésznek tanultam. 87-ben végeztem a budapesti bölcsészkaron, úgy képzeltem az életemet, hogy tanítani fogok, és írni, és ebből fogok élni. A tanárnak is indultam, de az első párhuzamos osztályt, hogy leérettségiztettem, akkor utána megnősültem, és kicsit számolgattam otthon, hogy már úton volt a baba, hogy meg lehet-e élni vajon egy tanári fizetésből, és akkor váltottam. Viszont az életemet azóta is írással töltöm a különböző területeken, mögöttem 14 évnyi politikai marketing kommunikáció áll, én a Fideszben dolgoztam 92-től 2006-ig. Ifjú koromban rengeteget publikáltam, a kortársban, kritikában, a filmvilágban. Az első publikáció Hungarológiai Értesítő nevű filológiai szaklapban jelent meg. Fordítással is foglalkoztam, van egy önálló kötetem. És hát majd biztos kérdeztek valami érdekeset, és akkor megpróbálok rá unalmasan válaszolni.
Hát nem is tudom, mit mondjak. Barta András vagyok. És ez mikor volt? 2001? Most vagyok 36 éves, és 29 éves voltam, amikor megjelent az első és eddig egyetlen publikált regényem. És gyakorlatilag rögtön, vagy nem annyi voltam? 2009... Nem is... Nem, 27 éves voltam, ez 2001-ben volt. És hát, ha jól emlékszem, akkor 2003-ban kezdtem dolgozni szövegíróként. Mióta szövegíróként dolgozom, vagy dolgozom, most már nem szövegíró, aztán utána szövegíró voltam egy másik ügynökségen, és aztán utána pedig tévéztem, és ugye utána pedig megint aztán már vezető szövegíró voltam. Aztán pedig kreatív igazgató lettem, és aztán pedig most már nem dolgozom másnak, hanem a saját magam kreatív igazgatója vagyok a saját cégünkben szintén. És azt tudom mondani, hogy ez alatt a 7 év alatt, amióta a reklámban és a médiában dolgozom, úgyhogy ez tökéletesen meg tudom támogatni a Robertnek a hozzászólását. Mondjuk körülbelül tized annyi szépirodalmat olvasok, és körülbelül század annyi szépirodalmat hozok létre. Bár azért hoztam létre, és gyakorlatilag ez oda futott ki, hogy hosszú nyaralásaimat vagy tereléseimet kell egy az egyben feláldoznom, hogyha írni akarok. Legalábbis eddig így volt. Most már azért, hogyha az ember nem dolgozik egy irodában, akkor talán kicsit könnyebb a helyzet, de csak akkor mindenképpen. És mire is kellett még válaszolni? Ja, hogy mit olvas, hogy mit szeretek olvasni? Hát, nem tudom, mit szeressek. Mondjam a kedvenc szerzőimet.
Igen.
Hát de a kedvenc szerzők azok ilyen kőbevésett régi dolgok, hogy Dostojevszki, Mixert, Eszterházy, ezek kedvenc szerzők mindenképpen. És hát feltétlenül ehhez kapcsolódva ez így van, viszont ami miatt itt a dolog egy kicsit összetéveszthető, és az ember, és nagyon sok fiatal kis óriási tévedéssel belekezd ebbe a dologba, hogy akkor most már ebbe a témába belevágjak, az az, hogy a reklámszakma nagyon ügyesen úgy pozícionálja magát a reklámban dolgozók és a reklámmal kapcsolatban lépők szemében, mint amelyik egy ilyen önállóan működő kreatív szakma. Azt hiszem, hogy a filmfesztiválokat is meghazudtoló vagy megszégyenítő mértékben hoztak már létre például reklámkreatív fesztiválokat. Ha elmész copywriternek vagy artdirektornak és ügyes vagy, és elég törtető vagy és figyelsz, és így tovább, akkor Raherli díjat nyerhetsz, és persze sok pénzt is kereshetsz, meg ilyesmi. És ettől nagyon sokáig úgy tűnik, hogy ez egy alkotó létrehozó szakma. Ez azért csak feltétlenül nagyon korlátozottan, és csak nagyon ritkán igaz. Viszont ami nagyon érdekes a reklámszakmában az az, hogy ennek ellenére mégis a kreatív energiákat igényli az emberből, és amikor mondjuk az ember napi 8-10 óra a kreatív energiamozgatást végez magában, akkor utána ott a reklámügynökség területén, vagy és így tovább, akkor váratlanul úgy találja, hogy már nem maradt másra. Nem maradt arra, ami, nem tudom, lárpudlár foglalkoztatná. Nem beszélek többet, én nagyon sokat tudom.
Én kicsit előre is szaladtál a következő kérdésemre. Lényegében te már válaszoltál, de titeket is arra szeretnélek kérni, hogy én azt veszem észre, gondolom, nem esik túl messze a valóságtól, hogy a most leegyszerűsítve ezt a területet, a marketing olyan, mint a pszichológia. Mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá. Mindenki el tudja képzelni, mindenki folytat egyféle marketing tevékenységet, de amit a Robert is mondott az elején, hogy ez miért szakma, hogyan lehetne ilyen bandiféle rövid bekezdés hosszúságban körülhatárolni ezt a területet, a szakmaiságát megfogni, és az itt ülő népes közönséget egy kicsit közelebb hozni. Az, hogy mi is ez a világ, mert újságok, újságírók kocsmai asztalnál beszélgető dobálóznak ezekkel a szavakkal, ahelyett, hogy ismernék.
Én vagyok megszorítva, nem tudom, hogy egy bekezdésben tudom mondani, hogy miben szakmerezés, de a pszichológiával való összehasonlítás az mindenképpen helytálló. Nyilván én a focit mondtam volna, ahhoz is mindenkiért. Hát nagyjából azért szakma, mert három dologhoz kell érteni, miközben csinálja az ember. Az egyik, hogy bele kell tudni helyezkedni valaki másnak a bőrébe, fejébe. A másik, hogy képesnek kell lenni az egyből és a sokból értelmes következtetéseket levonni, és ennek a metodológiáját ismerni, tehát valamilyen részben kutatási tapasztalattal, részben a mi nyelvünkön szegmentációs képességgel kell rendelkezni, valamint, és ez talán a legnehezebb, el kell képzelni a jövőt, vagyis olyan dolgokat, amit valakivel csináltatni akarunk a jövőben. És ez mind a három baromi nehéz. Egyrészt, másrészt mind a háromnak interdisziplináris, tudományos háttere van, valóban kell valamennyire verzátusnak lenni az embernek a pszichológiában, a szociológiában, a kulturális antropológiában. Nem baj, hogyha egyéb kulturális területeken is jártas, különösen, hogyha vizuális kreativitásra van szükség, akkor a design, de annak nem csak a vizuálisan nézem, hanem a hogyan csinálódik, mik a szabályai. Tehát, hogy ma már ez egy elég szofisztikált munka, nem véletlen, hogy itt ülünk négyen, és ezen bár mindnyájan valahogy a kommunikáció marketing szakmában dolgozunk, de tök más csinálunk. És még ide jöhetne másik 20 ember, és lehet, hogy egyikünk se csinálna ugyanazt. Tehát ez egy elég szofisztikált, már a elég apró elemekből összeálló dolog, és minden eleméhez elég mély tudás kell, ami nem azt jelenti, hogy nem megtanulható, hanem kell tanulni. Még egy olyan aspektus, hogy ebben ugyanúgy, mint minden másban hinni kell, tehát fontosnak kell gondolni azt, hogy ez egy nagyon jó dolog. Én minden pillanatát élvezem annak, amit csinálok, és én 2 évvel később végeztem a bölcsészkarom, mint Laci, és az a szerencsém, hogy én is véletlenül kerültem ebben, mert azt nem mondom, hogy tudatosan arra készültem, hogy marketing stratéga leszek, de hogy az identitás mindig borzalmasan érdekelt, és ez az ide, és történészként is, meg történetfilozófusként is az identitással foglalkoztam, és aztán egyszer csak szembesültem azzal, hogy lehet a másik oldalról is foglalkozni, hogy megértsem ezeket az identitásokat, ne adj Isten, vagy adj Isten, befolyásoljam ezeket az identitásokat, és ma ezt csinálom, és ez tök izgalmas, minden reggel más szavakkal úgy szoktam hívni magam, hogy én bérgyilkos, értékelmű bérgyilkos vagyok. Kétségtelen van ez, hogy az ügyfél megmondja, hogy ki kell lelőni, és nem szabadon válogatom ki az, hogy mit csinálok. De aztán ez egy tök profi dolog, hogy jut el oda az ember, hogy az megtörténjen, amit ő szeretne, hogy megtörténjen, vagy pontosabban az ügyfele szeretne, hogy megtörténjen.
Csak annyit, hogy azt, ha jól értettem, akkor ezt kérdezte. Tehát ugye a marketing az egy ilyen nagy, nem tudom, szakma és egyben tudomány. És ugye alapvetően csak ha magyarra lesz, mondjál, tudja magyarra fordítani, csak nem meri. Hogy mit tudom, piacozás, tehát nem tudom. Ugye erről szól, szó szerint ezt jelenti nagyjából, és a marketing az egy óriási terület. És ezért meg kell, hogy különböztessük a marketing különféle részeit. Mi itt, akik itt ülünk, főleg marketing kommunikációval foglalkozunk. Itt középen is húzódik egy határvonal, ők inkább a marketing kommunikáció stratégiájával, tehát nem foglalkoznak. Mi viszont a marketing kommunikáció konkrét megvalósításával foglalkozunk itt ketten inkább. Ezen túlmenően még vannak további marketingesek, és igazából ők a marketingesek, a marketing menedzserek, akik viszont ott dolgoznak azoknál a vállalatoknál, és akik szintén ezzel foglalkoznak, mert a marketing az nem csak arról szól, amit mi nagyjából foglalkozunk, hogy kommunikálunk, tehát reklámot hozunk létre, hanem még van egy csomó más területe, mint például árazás, vagy egyéb ilyen pozícionálások, vagy disztribúció, tehát hogy hogyan tudjuk ki, hogy nem tudom, hány bolttal állapodunk meg, vagy hova szállítjuk, és így tovább. Ezt az emberek nem gondolnak bele, de hogy hány forint lett a Marlboro, vagy és így tovább, annak megint köze van, az megint marketing. meg az is, hogy most akkor a Tesco összeveszett a Coca-Colával, csak egy évig nem lehet kapni Coca-Colát, ez is a marketing. Tehát, hogy, és így tovább, de hát a lényeg azért azt mondanám, hogy ha most egy szóban a marketing dolgok eladásának, vagy elfogadásának a segítése, vagy megakadályozása.
És abban igazából én is maximálisan egyetértek mind a kettőtökkel abban, hogy, hogy annak ellenére, hogy ez egy gyűjtőfogalmat használunk erre az egész, igazából teljesen különböző területeken dolgozunk. Én azt gondolom, hogy egy külső szemlélőnek talán az a terület, amit én csinálok, az a legkevésbé lehet vonzó, ugyanis nem nagyon akarom szépíteni. A mi területünkön egy teljesen más típusú kreativitásra van szükség, mint mondjuk, amikor az ember egy stratégiát talál ki, vagy ki kell találni, hogy hogyan adjon el egy terméket egészen az elejétől. Mi már bizonyos megszabott sémák szerint dolgozunk, és nekünk más típusú mozgásterünk van akkor, amikor kreativitásról van szó. Tehát nagyon sokszor az van, hogy elém hoznak egy terméket, amiről életemben soha nem is hallottam, kifejezetten egy ipari felhasználásra készült, abból soha nem lehet megvenni. Az egész azzal kezdődik, hogy az ember utána olvas, felkészül belőle, tudja, hogy mit is akar, mit is szeretne utána eladni. Borzasztóan sok fegyelem kell ahhoz, hogy az ember ezeken nyitott maradjon. Én most például egy ipari izzónak, egy világítás technikai dologgal foglalkozom éppen, amihez hát közöm nincsen soha. És mégis jó fél évig tartotta, még az ember utána olvasott és megtanulta, hogy akkor mik azok a pontok, amiknek alapján ezt a terméket el lehet adni. Ez az egyik fele, nyilván sok pszichológia is kell hozzá. Azzal én is egyetértek, hogy nyitottság kell a rokon területeken, tehát az ember azért próbáljon meg tényleg minden ehhez hasonló körben legalábbis napra késznek lenni, de a mi munkánkhoz én azt mondom, hogy inkább önfegyelem kell, és inkább hihetetlen kitartás. Ez tényleg úgy kell elképzelni, mint egy gyárat, aki egy megszabott séma és egy megszabott keretek alapján sokszor 2-3-4-5 évig ugyanannak a vállalatnak heti vagy havi rendszerességgel nagyon nagy mennyiségben nagyon sok anyagot ad át és nagyon sok anyagot gyárt, és igazából sokszor van úgy, hogy 2-3 cég az, akivel mi foglalkozunk éveken keresztül, és kizárólag csak azokkal, ahhoz is fegyelem kell, hogy az ember meg tudja őrizni a nyitottságát, és időről időre tudja nekik újakat mutatni, hogy mégis ugyanazt a terméket időről időre hogyan tudják újra vonzóvá tenni. Én azt gondolom, hogy ez azért egy picit másabb terület, mint amiről ti beszéltek. A kreativitáshoz, mint mondtam, viszonylag kevés köze van. Én inkább azt mondom, hogy ez egy kifejezetten egy alkalmazott dolog. Tehát önmegvalósítani nálunk nem nagyon lehet.
Hát én azt gondolom, hogy a reklám szakmában nagyon nehéz önmegvalósítani összességében. Mert a reklám szakma nem erről szól.
Hogy marketing. Szóval, mi a marketing? Ez jól mondtad, igen, piacozás, meg tudomány, mindenféle. Én azt mondom elsősorban, hogy egyfajta gondolkodásmód, egy dolgoknak egy olyan típusú vizsgálata, aminek megvan a, hogy mondjam, maga newtoni, vagy akár poszintoni törvény, megvannak a maga törvényszerűségei, és ha ezt a gondolkodásmódot alkalmazott bizonyos problémáknak a megértésére, vagy megoldására, vagy feltárására, mert az gyakran van, hogy magát a problémát mondjuk az ügyfeleink egészen máshol keresik, mint ahol az valójában van, meg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy magunk hajthatjuk végre többnyire azokat a stratégiákat, amiket mi kidolgozunk annak a kreatív megvalósítását is. Tehát a botnak mind a két végén ott vagyunk, de nem ez az igazán izgalmas, hanem hogy igen, hogy talán ez egy ilyen gondolkodásmódféle. Nem állítanám azt, hogy univerzális, de felettét hasznos. És ennek hatalmas tudományos apparátusa is van, de a legjobb tudományos apparátus, ami legalábbis az én segítségemre volt világéletemben, azt úgy hívják, hogy józan paraszti ész. És tudnilik, ez a fajta gondolkodásmód, ez józan paraszti ésszel is átlátható és belátható. Úgyhogy Igen. Tehát persze én magam ilyen bocsinálta marketinges vagyok, mert amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, ezt a Hályok Kovács bátorságával kezdtem el csinálni. A jó Isten valamilyen kegyelme folytán fizet nekem ezért pénzt, hogy én ezt csináljam, és így ezt így próbálom. Mi volt a másik, hogy igen, ja, a kommunikáció. Tehát szerintem igenis van köze, szóval én ezt így elfelejtettem mondani lányos zavaromban, hogy én nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert azt gondolom rólatok, hogy csupa érdekes ember vagytok, és a nyelvvel foglalkoztok, lévén egy irodalmi táborban vagytok, és gyakorlatilag az, amivel foglalkozik a reklámipar vagy a marketing, az nagyon szorosan kötődik a nyelvhez. Úgyhogy már csak azért is, mert igen. Azt mondtam, hogy elég sok időt töltöttem a politikai kommunikációban, és így magamat is állandóan zaklattam, hogy mi a fenér érdekel ez engem. És akkor egy idő után rájöttem, hogy hát valószínűleg azért, mert a politika világa is egy olyan furcsa világ, ahol a legmagasabb rendű cselekvés az szóból van. És a termék az is szóból van. Aki pedig hordozza vagy kínálja ezt a terméket, az egy másik ilyen imaginárius történet, az meg emberből. Most ami szóból van, meg emberből van, hogy azt valamilyen irányba tartani, vagy tehát, az egy elég érdekes kihívás. Ezzel nem szeretném azt mondani, hogy bármiféle élvezetet jelenthet ma a politika, lehet, hogy korábban sem jelentett az. Csak azt akartam mondani, hogy aki a nyelvvel dolgozik, aki kreatív energiákat mozgat, aki alkot, az megtalálhatja azt a területet, a pénzkeresetre van szüksége, amit a reklámipar nyújthat a számára. Egy azonban biztos, hogy abban egyetértek mindenkivel, aki ezt a gondolatot már megpendítette, hogy egy szomorú hír van, hogy a reklám és a marketing kommunikáció az nem a önmegvalósításnak a terepe. Ott egy nagyon erős kreativitásra van szükség, de egy nagyon erős funkcionális kreativitásra. Tehát a kreatív energiákat mindig egy adott pontra fókuszálva kell mozgatni, és az adott pont az általában kiderül mondjuk egy marketing stratégiából, vagy abból a problémából, amit éppen meg kell oldani. De hogy az jól legyen megoldva, hogy az működjön, hogy az hasson arra az tudni, igen, még ezt akartam, csak rossz végén fogtam meg a politikáról ezt. Szóval ez az egész történet az emberről szól. Az a helyzet. Tehát a kommunikáció az ugye feltételez egy nyelvet, és feltételez egyfajta interakciót ember és ember között. Persze itt olykor a termék és az ember között, de mindenképpen valahol ott van az ember. Na most ennek az iskola, persze mondjuk a marketingnek vagy a reklámnak is nagyon sokféle iskolája van, de az a fajta világ, amiben én hiszek, mert hogy ugye mondtad te is, hogy hinni kell benne, annak a fókuszában mindig ott van az ember. Tehát amikor a termék, ez nagyon hülye hangzik az én számból, de teljes egészében rátelepszik mondjuk mondjuk egy kampányra, vagy szóval bármire, és ott nem jön elő valamilyen, nem csillan meg valami a lélekből, vagy valami az emberből, azok általában lehetnek sikeresek, de tartósan sohasem azok. Tehát, hogy itt azért az ember az nagyon ott van, meg a nyelv is. Csak ennyit akartam. De persze nagyon tudomány.
Szeretném egy kicsit kibontani pár dolgot, hármat konkrétan, amit elhangzott. Az egyik ez a marketing, mint piacozás, tök jó. Malcolm Gladwell-t érdemes elolvasni, és már magyarul is elérhető, 4 könyve jelent meg. A menedzser szakja New Yorkerbe ír, és zseniálisan érdekes szerző. És a legújabb könyvem, amilyen tanulmányokból áll, az egyik az egy csávóról szól, aki konyhai berendezéseket fejlesztett, ő maga fejlesztette őket, és a legsikeresebb terméke az egy ilyen kombinált konyhai sütő volt, ami a legtökéletesebb grillcsirkét volt képes elkészíteni, és ő ezt nem, ez az 50-es években vagyunk, nem nagy áruházakon keresztül árulta, hanem személyesen vásárokon, tehát ugyanúgy, ahogy itt a Balaton környékén számos helyen lehet látni a vásárokat, ahol nem ocska piac van, hanem ilyen cuccokat árulnak. Az 50-es években ez nagy divat volt, és ő személyesen ment és a saját termékét árulta, piacozott, és aztán ő volt az első, aki felismerte, és ennek ugye ma a TV Shop-a az eredménye, hogy hát olyan sikeres volt a termék, hogy már nem tudott annyi helyre menni, ahány helyre hívták őt, hogy árulja a termékét, és ezért kitalálta a TV Shop elődjét, ahol szintén személyesen árulta ő. És valószínűleg ez volt a lehető legtökéletesebb marketing, hiszen ő nála jobban senki nem hitt abban, hogy bizony ez a termék képes a tökéletes grillcsirkét megsütni. A másik, ami tetszett az elhangzottakból, az a fókusz és a fegyelem. Tehát én egyáltalán nem gondolom, hogy a mi szakmánk az ilyen nagyon kreatív volna a szónak abban a szabadságos értelmében, hogy te szárnyal a fantázia. Én nekem a legnagyobb bajom a munkatársaimmal az, hogy hogyan ne szárnyaltassam a fantáziájukat, és hogyan kényszerítsem őket rá, hogy azokat a folyamatokat végigcsinálják, mert hogy a professzionalizmusnak az az alapja, hogyha a metódus rendben van. Hogyha elkezdem az elején, és lépésről lépésre haladva, attól nem eltérve jutok el a kívánatos eredményig, mert azt nem lehet gondolni, hogy az ember, és nekem a másik oldalon van az ember, tehát azt nem lehet gondolni, hogy az alkotó emberből mindig zseniális cucc jön ki. Tehát, hogyha jó szabadjára engedjük, akkor mindig kipotjan a végén a zseniális teljesítmény. Itt pedig minden alkalommal zseniális, tehát itt nem engedhetjük, mert elviszik a kiadóhoz, azt mondja, hogy szar, visszamegyünk és írunk egy újat. Itt nincs ilyen. Mert hogyha odaadjuk a ügyfélnek, ügyfél nem emelkedik, hanem csökken az eladása, a munkavállalói elhagyják és így tovább, akkor az borzalmasan nagy baj. Ő is elveszti az üzletet, de legfőképpen mi is, mert minket soha többet nem fognak hívni sehova, és ez nagyon nagy baj. Tehát épp ellenkezőleg van fókusz, fegyelem és rákényszerítés arra, hogy a metódusba higgyünk, nem pedig az önön saját szabadság gondolatunkba. A harmadik pedig, amit akarok mondani, az az, hogy a kommunikáció nekem két dologról szól, egyrészt a kultúráról, nekem nem az emberről szól, tehát nem az egyes emberről szól, hanem az egyes emberek, ahogy Hannah Arendt mondja, az egyes emberek között húzódó térről. Az a furaság, hogy azt kell megfogni, amit szerintem a legjobban kultúrának lehet nevezni, és aki jól érti a kultúrát, különösen jól érti a kultúra folyamatait, vagyis mindazokat a hatásokat, amelyek hatások eredményeképpen az ember azt csinálja és úgy gondolkodik, ahogy gondolkodik dolgokról, mert hogy azt gondolom, hogy bár nyilván ekkörben valószínűleg meg fogtok kövezni ezért, de nagyon picinke a mi szabadságunk a gondolkodás tekintetében, nagyon sok minden batyút cipelünk magunkkal a kulturális örökségünk és az egymásra hatás eredményeképpen, és hogyha ezeket jól értjük, akkor tudjuk a helyes irányba befolyásolni az embereket, és ráadásul is ez a másik, hogy ezt nem erővel érdemes tenni, a jó kommunikátor az nem olyan, mint a boxoló. Kurva sokat egysz, nagyon nagy muszkijai lesznek, bemegy a ringbe, és megpróbál sokkal nagyobbat, kicsit védekezni, az nem baj, és borzalmas nagyot ütni, és hogyha jól sikerül a borzalmas nagy ütés, akkor másik ember. Hanem olyan, mint a judós, aki judós, az nem erőből, hanem a másik mozgási energiáját kihasználva, és egy icipicit eltérítve az ő mozgási energiájának a vektorától hajt végre egy dobást. Én éveken keresztül judóztam, ezért tudom, milyen jó. Tehát, hogy ott nem az erő számít, hanem az, hogy meg tudom-e találni azt a pillanatot, pontot, amikor az ő mozgása, vagyis az ő mozgási energiáját kihasználva, de megtalálva a bizonytalanság pillanatát, amikor még nincs ott, már nincs amúgy, egy kicsit kitérítve, tehát őt nem nagy ellenállásra kényszerítve, végre tudok hajtani egy tökéletes dobást, és így van ez a kommunikációban is, hiszen radikális változást nem lehet az embernél elérni, hiszen sok kulturális hatás, ebből fakadóan, hogyha nagyon durván szembe megyünk azzal, ami az ő fejében, lelkében van, akkor az nagyon nagy ellenállást vált ki, és bezáródik. Tehát nagyon ügyesen, nem a nagy erővel átrángatni valahova, hanem az ő mozgását figyelve, tanulmányozva, megértve, hogy honnan, hova halad, elérni azt, hogy hajlandó legyen arra a kis kitérőre, amit mi szeretnénk elérni annak érdekében, hogy aztán a kasszánál persze csilingeljen, és kiédesgetjük a zsebéből azt a nehezen és merítéken megkeresett kis pénzecskét, amit ő megkeresett.
Hát igen, de szóval ezzel egyébként én tökéletesen egyetértek, hogy ez körülbelül erről szól, ez így van. Ám azon az értelmezési horizonton, ahol szerintem így a közönség nagy része így ül, vagy áll, vagy nem tudom, mit csinál az ember a horizonton, az, ez így egy kicsit egy ilyen fauszti szerződés. Mert én egyébként a kulturális kontextus megközelítéssel, meg az ember középpontú kontextus megközelítésével is tökéletesen egyetértek. Amikor az ember egy reklámot próbál csinálni például, akkor mindenképpen arra gondol, hogy ezt emberek fogják majd megkapni, és, vagy befogadni. És az emberek, bármennyire is meghaladott dolognak tűnik itt ezen a magas literátus, ebben a magas literátus térben, de az emberek pedig emberi történetekre vágynak. És hát természetesen ezek az emberi történetek pedig valamilyen kulturális kontextusban vannak behelyezve. Tehát például, tudnék most mutatni egy csomó japán reklámot, de hát ismeritek ezeket a japán tévéműsorokat is jól, amelyek itthon azért kisebb fajta értetlenséget vagy közfelháborodást feltalálnak ki, hogy mi ez az idiotizmus, ami ráadásul egy kicsit agresszív és valahogy ilyen, mintha valami pedofília is körüllengeli, vagy és itt tovább, és itt tovább. Nyilván ezek a dolgok benne vannak, de amiért ez fauszti szerződés mégis, az tényleg legalábbis egy irodalommal aktívan foglalkozó, vagy művészettel aktívan foglalkozó, vagy foglalkozni akaró ember számára, az az, hogy mindezt a, nem is tudom, művészeti, szakmai tudását, ez tulajdonképpen valami másnak a szolgálatába kell, hogy állítsa ügyesen. Van egy pár személyiség, akik gyakorlatilag létrehozták ezt a mai modern reklámot, amiben, illetve hát ez persze most fog majd megváltozni minden bizonnyal, ennek az egész koncepciója. Ezekről az egyik egy francia ember, úgy hívják, hogy Jacques Segel, aki az 50-es vagy 60-as években valami, én nem tudom pontosan a címét, nem tudjátok ennek a híres könyvnek a címét, valami ilyesmi a könyv címe, hogy elmentem nagyon hosszú címe van, elmentem dolgozni, nem tudom, copywriterként egy reklámügynökségre, de anyámnak azt tudom, hogy lányokat futtatok az utcán, vagy valami ilyesmi a címe. Ez pontosan azért lehet, hogy drogokat árulok, nem tudom, de mindegy ugyanaz. Ezzel a dolognak egy bizonyos társadalmi környezetben való megbecsültségére utalt az 50-es évek Franciaországában, de hát nagyon sok helyen egyébként ez olyan furcsa dolog. Tehát például én most elmentem nyaralni télen, és ott találkoztam egy csomó külföldivel, és hogy kérdezgették, hogy hát akkor megmentem ausztrálok, új-zélandiak és így tovább, és hogy kérdezték, hogy hát én mivel foglalkozom. Meg ők is elmondta, és akkor mondta, hogy hát én egy ilyen ügynökségem vagyok, nem tudom, kreatív igazgató. Na hát, ez nagyon furcsa. És te mivel foglalkozol? Hát I'm an environmentalist. És akkor, és te mivel foglalkozol? Én nem tudom, én valamilyen IT, nem tudom, mit fejlesztek meg, és így tovább. És mindenki elmondta, hogy mivel foglalkozik, és nagyon hülyén éreztem magam. Hozzám képest mindenki egy értelmiségi szakmát művelt, létrehozott, kutatott valamit, és így tovább, és hirtelen én is az 50-es évek, vagy nem tudom, hanyas évek Franciaországában éreztem magam, hogy ez milyen furcsa is ebben a tekintetben. Tudnélik, a reklám, és szerintem ezzel azért egyet ért még Robert is, ebben a megközelítésben tulajdonképpen, vagy ez a fajta kommunikáció tulajdonképpen egyfajta hatalomgyakorlás. Az ügyes manipuláció eredménye az, hogy a hatalmamba kerítelek. Alapvetően, hogyha általános fogyasztói reklámokról beszélünk, akkor hatalmadba kerít egy brand, egy márka, és akkor én őt valaminek képzelem, és innentől fogva úgy beszélgetek vele, vagy bizonyos tekintetben úgy viszonyulok hozzá, mint egy valóságos személyiség lenne. Nagyon hogy ennek van is, hát számtalan, nem tudom, egymással rivális, de gyakran nagyon is hasonlító elmélet létezik. De például nagyon gyakori az, hogy azt mondják, hogy van egy úgynevezett márka személyiség, és ezt konkrétan fölépítik. Azt mondják, hogy akkor, mint egy személyiséget, mint hogyha én megalkotnék egy szereplőt egy hagyományos regényben, vagy egy hagyományos drámában. Felruházott tulajdonságukkal. Ez egy kicsit szertelen, vicces, nem tudom, figura, aki azonban, hogyha komoly dolgokról van szó, akkor rögtön a szívére hallgat, bla bla bla, és itt tovább. És akkor létrejön egy ilyen kép, és gyakorlatilag ugye ezen keresztül alakul ez ki, ahogyan a reklám hat. Úgyhogy amikor például többen is hozzám fordultak, hogy ők dolgoznának ügynökségen, mint copywriter, akkor nem győztem általában lebeszélni őket, és így mindig olyan csúnya dolgokkal riogattam, hogy aztán jól le is beszélődtek. Mert tényleg ez egy más, ehhez nagyon nagy lelki erő kell aztán, hogy az ember ezt a kettősséget végig meg tudja látni, végig meg tudja őrizni magában is, és lássa, hogy van egyrészt ez az oldal, és van egy másik oldal. Mert kicsit az embert ez azért részben föl is zabálja.
Nagyon.
Hadd mondjak egy...
Te itt van előtted is.
Egy ilyen életszagú dolgot. Persze hatalomgyakorlás, de igen, tehát ugye mi emberek úgy vagyunk összerakva, hogy hát ugye körülbelül az van, ami a fejünkben van. Tehát hogyha elvégzitek azt a kísérletet, hogy vajon tudunk-e olyasmire gondolni, ami nincs a fejünkben, akkor ugye látjuk, tehát akár szoktat, ugye, tehát nagyon nehéz. Többek között, hogyha ezt visszájára fordítjuk, ugye Isten létezésének is az egyik legszebb bizonyíték, hogy van Isten szavú, benne van a fejünkben ez a fogalom. No, de hogy a dolgot azt praktikussá tegyem, tehát ne csak ilyen ördögi történet legyen, egy-két életből vett példát, nem a mi példám, de nagyon jól végigmondható, hogy azért mégiscsak az életről szól. A 20. század második felében jóléti társadalom képülésével, hogy az autógyártás az hihetetlen magasságba szökött, mindenki gyártott autót. Én most a Volvónak a példáját fogom elmondani. A svédeknek jó acéliparuk volt és van, ők is jó autókat gyártottak, és hát ugye talapoztak erre a jó kis acél hátországra, és a jó, nehéz, robosztus autókat gyártottak, és ezek valahogy sokkal robosztusabbak, meg nehezebbek voltak, meg többet is fogyasztottak, meg mindenféle problémájuk volt, de el szerették volna adni azt az autójukat. Na most, hogy bűnös dolog eladni egy Volvót, az ugye nem valószínű, egy jogos kérdés, mert hát szerencsétlenek ezt szerették volna. És elkezdték azt kutatni, hogy hát mi lehet ennek az autónak a pozíciója. Hát ugye az, hogy sok benne ez a vas meg az acél, az azt jelenti, hogy viszonylag nehezen törik. Na most, hogyha viszonylag nehezen törik, az azt jelenti, hogy viszonylag épségben marad. Tehát megvédi azt az embert, aki benne van. Tehát a Volvónak az a pozíciója, hogy ez egy biztonságos dolog, tehát lehet vele autózni, mert hogyha baj van, akkor is életben maradsz benne. Mind a mai napig a Volvónak az összes szlogenje újra és újra lecserélik, de mindig e körül a fókuszpont körül forog. Most például a legutóbb az a szlogenjük, hogy Volvo for life, ugye? Tehát ugye az életért. Na most az, hogy a biztonság, mint szempont, az mondjuk fontos-e az autózásban, amit egyébként a Volvo hozott be a piacra, vagy a közgondolkodásban, az meg azt gondolom, hogy ma már itt a 21. századnak az elején, hát azt látjuk, hogy ha mondjuk egy autót veszek, akkor alapból megnézem azt, hogy hát mennyire biztonságos, tehát hogy milyenek a töréstesztjei, vagy nem tudom én micsoda. Nem biztos, hogy Volvót veszek, de az, hogy biztonságos-e, ez a szempont, amit a piacra a Volvo égetett be, ez garantáltan fel fog merülni. Meg az is, hogy szépen, meg milyen, meg milyen, meg olyan. A másik fontos dolog, pedig pontosabb én el akartam indítani, mert nekem az első autó az egy 25 éves Trabant volt, és a második autó...
Sok acél volt nekem.
Az pedig egy éves Trabant volt, ha azt mondtam, már nem büszke voltam. És akkor eljött a pillanat a 90-es évek elején, amikor egy Lada Samarát lehetett volna. Nem tudom, hogy kinek van meg ez a vágy, ez egy jó... És hát az a vágyak ne továbbja volt, mert családos ember volt, hogy, átüljünk egy Lada szamarába, és a gyerekem az már egy Lada szamarába utazva, és a feleségemnek, mikor így gondolom, hogy most akkor veszünk egy szamarát, és akkor így mondtam, hogy hát akkor mi lenne, ha vennénk egy szamarát. És akkor azt mondta az én feleségem, hogy hát ő tulajdonképpen az autókról eddigi életében két dolgot volt hajlandó megjegyezni, nem hisz, hogy a hátralévő életében mást meg fog jegyezni róluk. Hát azt tudja, hogy a Mercedes az jó autó, a Trabant meg nem annyira jó autó. Ami a kettő között van, az meg a kettő között van. És akkor így nem lehetett vele beszélni a Lada Samanáról, és így ábrándoz, hogy ez milyen jó lesz. De hát...
És akkor meg kellett venni a Mercit.
Nem, meg kellett venni a Lada Samanát.
Meg lehetett venni
a Lada Samanát. Tehát hogy az, hogy mi van a fejünkben, az nagyon sok mindent eldönt, és persze hatalomgyakorlás meg minden, de akármit nem lehet a fejekbe tenni. Pontosabban még ez se igaz, mert bármit be lehet tenni, de itt meg, hogy egy metaforával éljek, tehát egy kicsit olyan a mi szakmánk is, mint a sebészeké, vagy nem tudom, vagy nem. Tehát szóval, hogy mit csinálsz, azt a szándék elég erőteljesen, már hogy milyen szándékkal csinálod, az elég erőteljesen befolyásolja. Mondjuk egy sebész szikével, ugye azt használhatom olyan szándékkal, hogy mondjuk elvágjam valakinek a nyakát, tökéletesen alkalmas eszköz erre. A marketing is lehet erre alkalmas, hogy különböző gonoszságokat műveljünk vele. De hát ugye egy sebész szike tökéletesen alkalmas arra is, hogy nem tudom, valakinek megbűtsük a vakbelét, és akkor nem tudom, én egészséges legyen utána. Ugyanazt az eszközt használjuk, csak más a mögötte lévő dolog. Ezt nem tudom, miért mondtam, de...
Most a Dóra jelentkezett, kérdezne, és akkor utána egy kicsit tovább lökném a beszélgetést, ha válaszoltak neki.
Én is ezzel a céllal jelentkeztem, megzavarván a beszélgetés rendes vonalát, ugyanis itt mi nagyon önőrzőek vagyunk, akik itt ülünk, én pedig már öreg és türelmetlen is, és azt már látom, hogy copywriternek nem megyek, vagy azt gondolom, hogy itt a fiatalok is tökéletesen meggyőztétek arról a magatok eszközei, hogy innen senkit nem fogtok felvenni. Viszont amiért nagyon kíváncsi voltam.
Dóra, akkor feltehetem én a kérdést is, hogyha nem egyre mondom.
Engem az érdekelne kettő dolog, de ugyanaz, hogy bármilyen termékre tudtok-e, lehetséges-e olyan stratégiát kidolgozni, természetesen egy könyvre vagy egy folyóiratra gondolok itt a felelősség, ami biztos siker, vagy pedig ez csak egy folyamatban képzelhető el. Ugye mi könyvkiadóként én azt látom, és azt látom az egész szakmában, hogy egyáltalán nincsen kitalálva a könyvek eladási stratégia, mert nem tudják, vagy nem akarják megfizetni a könyvkiadók nagy része azt, hogy a könyvei el legyenek adva, és a jó könyvek legyenek eladva, ez volt ez az egyik. A másik pedig az, hogy terméke az irodalom. Tud-e egy olyan dolog lenni, ami a reklámja, a marketingje által például életben tudna maradni. Tehát, hogy ez a tábor még 10 év múlva is legyen, létezhet egy olyan stratégia, kidolgozható-e reklám szempontból bármi olyan, ami mondjuk a József Attila kör alapítványára irányítaná az 1%-okat. Most mondtam egy konkrétumot, hogy ne én se a levegőbe beszélj, hiszen mi rengeteget gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne azokat a dolgokat nem csak állami pénzből, nem ilyen honoráriumokkal, mert Németországban egy jó író két fellépéssel egy hónapig rendes fizetéssel él nálunk, ez egy egyszeri bevásárlásra sem elég. Hogy csak így meglebbentsem itt az arányokat. Tehát, mert nagyon érdekes volt, amit mondtatok, hogy az ember meg a kommunikáció, de hogy ez csak konkrét termékekre vonatkozik, folyamatban látszik-e is az, hogy irodalom az lehet a termék, mint a kultúránk része, vagy futtatható-e marketinggel önmagáért, ezt szeretném megtudni.
Hozzáteszel valamit?
Igen, hogy Dóra a gondolataimban olvas, mert ugyanerre szerettem volna tovább menni, és tehát az, hogyha megjelenik egy könyv, tehát ez csak ilyen pici lábjegyzetek a Dóra kérdéséhez, az egy termék. Van egy szerző, az lehet-e termék? Tehát, hogyha van olyan ötletetek, gondolatotok, amit az itt ülő íróknak, költőknek, lapszerkesztőknek, lapkiadóknak, könyvkiadóknak tudtok adni, hogy akár nagyon kevés pénzből, ami a rendelkezésükre áll, vagy egyáltalán nem pénzből, de milyen olyan reklámozási lehetőségei, csatornáik vannak, hogy az általuk létrehozott nagyon magas színvonalú termékek lehetőleg minél több emberhez eljussanak?
Ez borzalmas mennyiségű kérdés, és nagyon nehéz rájuk válaszolni. Én megpróbálok az általánostól a konkrét felé haladni. Természetesen a könyv, a szerzője, az termék a szónak abban az értelmében, hogy eladható, és ahogyan itt mindjárt próbáltuk különböző szavakkal mondani, a mi szakmánk az pont az, hogy piacozzunk, tehát hogy mindenfajta terméket, szolgáltatást hogyan lehet a piacra, vagyis más emberek vásárlási lehetőségei körébe eljuttatni. De az is a rossz hírem, hogy a könyv ma nagyon megy. Tehát én mondjuk nagyon nehezen tudnám elfogadni azt, hogy itten szomorkodjunk azon, hogy milyen sanyarú a magyar könyvpiac helyzete, mert hogyha bemegy az ember a Libribe vagy az Alexandrába, akkor én legalábbis úgy érzem, hogy soha nem látott mennyiségű és egyébként diverzitású könyv jelenik meg, egyébként a magas irodalomtól a bármiig.
Nem haragszol, itt egy kicsit közbevágok, mert pont az volt, nagyon sok helyen előfordult a héten, hogy noha nagyon nagy forgalmat bonyolít le a könyvpiac, de viszik a hatalmas nagy albumok, viszik a szakácskönyvek, viszik a Frey Tamás négy emelet magas hirdetései, és pont az itt ülők által képviselt kvázi magas irodalom, versek, kortárs, fiatalok, viszont ennek ellenére nagyon nem mennek. Vagy olyan szinten mennek, hogy a mögöttük álló kiadók
bedövelnek. Nem akarok senkit elkeseríteni, de hát hogyha ezt egy más termékkategória analógiájára lefordítjuk, akkor természetesen nem a kézműves dzsemmek azok, amik a Tesco-ban a legjobban fogynak, hanem a borzalmas mennyiséget tartalmazó gyümölcshöz nagyon sok közel nem rendelkező ilyen látszat cuccok, amit viszont nagyon olcsóért Kínában állítanak elő. Tehát minden piacnak azért ez a sajátossága, így a könyvpiacnak is. Ugye a magyar könyvpiacnak van egy sajátossága, és ez pedig más értelemben a kultúra, nevesen, hogy azért nyelvileg egy viszonylag szűk közeg, és ebből fakadóan egy nagyon kis piac. És ráadásul nagyon sok termék, különféle termék van rajta, és ezért az egyes termékekre jutó árbevétel nagyon nehezen teszi lehetővé azt, hogy olyan típusú szolgáltatásokat, mint amiket mi kínálunk, meg lehessen fizetni. Ez is ennek a szakmának a sajátossága, nekem 60 ezer forint az óradíjam. És ezt nem azért mondom, mert hogy ez milyen fantasztikus, hogy én ennyit keresek, mert nem ezt keresem természetesen, hanem ennyit kérünk az ügyféltől azért, hogy azt a mennyiségű olvasást, munkát, engem támogató 10 embert, aki egy ilyen folyamatot végigcsinál, azt meg tudjuk fizetni. Tehát az a baj, és ez a rossz hír a dologban, hogy a mindnyájunk által képviselt igazán professzionális marketing tevékenységet az egy könyv típusú, különösen nem az 500 kötőjel 1000, ne adj Isten 1500 példányban megjelenő magas irodalom, az effektíve nem tudja kitermelni. Tehát nincs az az árbevétel, ami ezt ki tudná termelni, és ez egyébként Nyugat-Európában sem termeli ki maga a könyv. Az egy másik kérdés, hogy a társadalomnak van egy olyan rétege, ami már a kategóriát elviszi, és ezért ott a közvetlen, ahogy a mi nyelvünkön aktiválása, tehát hogy menj el és effektíve vedd meg azt a terméket, sokkal kevesebb szükség van. Én egy tanácsot tudok adni, és ez nagyon egyszerű, hogy, és itt szóba került valamennyire, hogy azt kell megérteni, hogy mi pontosan a termék. És a termék az nem a ti általatok előállított könyvek tartalma. A kultúrában nem betűket és szavakat vesznek az emberek, egyébként nem is történeteket, hanem embereket, személyiségeket. És azok a sikeres szerzők, és etárkörben mindegy, hogy ezek a szerzők magas irodalmat vagy silány szemetet állítanak elő, akik elkülönböznek, akik izgalmasak, akik érdekesek emberként, vagy személyiségként, identitásként, és ezeket az identitásokat fogják aztán termékké változtatott formában megvásárolni. Mondok egy tök távoli analógiát, ugye nagyon sok vita volt, a küzdelem volt a Pepsi és a Coca-Cola között, a 90-es évek elején a Coca-Cola sokat vesztett a piaci pozíciójából a Pepsivel szemben, és akkor a Coca-Cola marketingesei egész világra kiterjedő nagy vakteszt kampányt csináltak, vaktesztelték, hogy az embereknek melyik ízlik jobban, de vakteszt azt jelenti, hogy háromféle kólát, amiről az emberek nem tudják, hogy melyik. Melyik megkóstoltatnak és megkérdezik, hogy melyik a legjobb, vagy te melyiket választanád. És az derült ki, hogy nagyon nagy százalékban, de 70 plusz százalék arányban a Pepsi jött ki győztesnek. És akkor, amikor megkérdezték, hogy miért, akkor elmondtak egy csomó ízfaktort, hogy mert édesebb, mert kicsit vaníliább ízű, mert kicsit lágyabb, kicsit kevésbé szénsavas. És ezek után a Coca-Cola marketingesei azt gondolták, hogy meg kell változtatni a terméket, és ha emlékeztek talán, kijöttek a New Coke-kal. Ami egy kicsit édesebb volt, egy kicsit vaníliásabb volt, egy kicsit kevésbé volt szénsavas. És borzalmasan megbukott. És ott álltak a marketingesek, és egyáltalán nem értették, hogy pont azt csinálták, amit nekik mondtak, és mégis megbuktak vele. És hát az a helyzet, hogy azért buktak meg vele, mert ők azt hitték, hogy a termék az az a fekete lé, amit a üvegbe beletesznek. De a termék nem ez. A termék az a vágy, hogy azáltal, hogy én Coca-Colát iszom, azáltal egy másik ember lehetek. Most mindegy, hogy ezt úgy közelítjük meg, hogy ez a személyiség le van írva, és ahhoz tudok kapcsolódni, vagy egy közösség részévé válok, akik jobb fejek, mint amilyen éppen most vagyok. De semmi esetre sem az a termék, ami ottan fekete léként benne csordogál az üvegbe. Ráadásul az egy apróság, hogy az ember soha nem vakteszten iszik kólát, hanem különböző élethelyzetekben, és így soha nem tudja, hogy egy kicsit édesebb, vagy kicsit vaníliásabb ízt vágyik-e, hanem egy élethelyzetet keres. Tehát a tanács az, hogy személyiségeket kell csinálni, nem pedig jó könyveket, és ezt ne úgy vegyétek, hogy persze nem kell a szavaknak azért ottan a mondatokra fordulni.
Én is ehhez csak egy mondatot a személyiséggyártásról, hogy és hogyha ezt a dolgot az ember megérti, akkor onnantól kezdve sok esetben el lehet akkor tekinteni, hogy a nyelvünk sajátosságai, az országunk mérete miatt ez egy pici piac. Ha elkészül ez a személyiség, el lehet indulni egy másik irányba. Ki lehet menni adott esetben kvázi a könyvesbolt falai közül is. Abban a korban, ahol gyakorlatilag az ember minden létező információt be tud szerezni az interneten 3 pillanat alatt, iszonyatosan milliónyi filléres és nagyon-nagyon egyszerű módja van annak, hogy valaki ismerté tudja tenni magát. Mondok egy borzasztóan egyszerű példát. Valaki ír mondjuk egy novellás kötetet, ami mondjuk nagyon szép magasztos dolgokról szól. Csináljon hozzá egy weblapot, ahol minden reggel ad valamit az embereknek, egy szép fotót,
rengeteg ilyen van. Már ez a generáció, ez már nem a 50-60 éves ember. Ne úgy képzeljétek el őket, mert most így viszonylag kevesen vagyunk. Tehát ezt már tudjuk. De azt nem tudjuk, és az tényleg abszurd nekem, és de lehet, hogy még én is a kevésbé fiatal generációhoz tartozom. Tehát azt abszurdnak érzem, hogy a, hogy egy mert hogy bármelyik író, ha minden író ezt csinálná, vagy ezt csinálnánk, vagy nem tudom, valakivé próbálnánk tenni, ez nagyon nem tud működni. Tehát akkor és azoknak sikerül általában tisztelt a kivételnek, akik viszont irodalmilag nem biztos, hogy elérik a kívánatos szintet. Tehát szeretnék meleg, hogy megcsinálja őket a kiadó, viszont a könyveiket a következő generáció remélem már nem fogja olvasni.
De most erről akartam beszélni.
Most csak egyetlen mondat ehhez, hogy azért, tehát az csak egy író neve hangzott el itt, egy magyar író, Eszterházy Péter. Azért Eszterházy Péter, nem tudom, tudjátok-e, mi volt az első nyilvános gesztusa. Biztos tudjátok, az, hogy fogta Ottlik Géza Iskola a határon című művét, és egy darab papírlapra leírta.
Hát
ez már a sokadik könyvében volt, tehát... szóval ez egy marketing akció, és azt gondolom, hogy ilyet lehet és kell csinálni, és azért Kertész Imre is viszonylag régóta viszonylag jól ismert, Ottlik Géza is viszonylag régóta ismert, és még nagyon sok olyan magyar szerző van, akik a nyilvános térben épültek személyiségé, egyébként a jelen, most éppen nem lévő, de itt a házban köröző Kukorelli Bandi is ilyen, aki egy jelensége a magyar irodalomnak, és nem azt határozza meg őt, hogy szart ír, már nem az Endre, hanem az ő újrása is jók, ahogy a többieké is jók, de mégis van egy olyan személyiség is előtte vagy mögötte, ahogy tetszik, ami elkülönbözteti őt, és amitől ismerté válik szűkebb vagy tágabb
körben. Szerinted hány példában fogynak el a könyveik? Mondjuk a Kukorelli Bandi kiváló példa. Szerinted hány példában fogynak el egy Kukorelli Endre könyveik?
Szerintem 600 és 800 példány között.
Annál tábbá egy kicsit a Bandi könyveivel, vagy legalábbis a regényekkel, de hát az érted, itt van valaki, aki már meg van csinálva, tehát akkor nem támasztja alá azt, amit mondasz, hogyha 600-800 példányban hozod a kukorát, nekem annak 6000-8000-nek kellene lenni ahhoz, hogy ez rentábilis legyen.
Hát vagy rosszul van árazva.
Szóval hozzászólok egy másik, ez a vicces történet, Kukorelli egyszer volt a Blitz címlapján, azzal, hogy egy idős pasival jár a jóvaralózban sztárja. Ez volt a cím. De 60 éves pasival jár a jóvaralózban sztárja.
Szerintem ez a kultúra, vagy a terméke a könyvnek. Szóval, hogy terméke a könyv, tehát nyilván az, mert tehát egy bizonyos szint után, tehát addig, amíg meg nem íródik, vagy ki nem adják, addig nehéz lenne terméknek nevezni, addig az egy alkotás. Onnantól kezdve, hogy megjelenik a könyvesboltban, onnantól kezdve bizony termék is. És hát igenis lehet, tehát létezik olyan megoldás, ami egy terméknek az eladhatóságát azt tudja javítani. A véleményklímát körülötte tudja befolyásolni, vagy alakítani. De a magyar kultúrában szerintem nem ez a, vagy a könyvkiadásban nem ez a probléma. A probléma az, hogy a kiadók, akik még élnek, azok a marketing, hogy mondjam csak, tehát a marketing büdzsé ebbe a piacban nincs beárazva. Tehát, hogyha nincs beárazva, tehát az én életemben nem szerepel az, hogy nem tudom én, francia krémest vegyek, mert ez az életemben nincs beárazva a francia krémes ára, hát akkor nem fogok francia krémest venni. Vagy, tehát, hogy a másik probléma az szerintem meg kulturális gyökérzetű. Mi a kultúráról ilyen nagyon furcsán szokunk gondolkodni, én magam is. Tehát nem, igen, tehát hogyha a marketingre azt mondta, hogy ez fajta gondolkodásmód, akkor ugye a kultúra az annál még egy összetettebb, tehát abban egy gondolkodásmód, egy érzelemvilág, egy éghajlat, egy entitások sokassága és egymással, szóval annyi minden van benne, hogy az az elmondhatatlan, de mi valahogy egy kicsit így azt hiszem, hogy férje is interpretáljuk magát a kultúrát, mert mindenképpen valamilyen magasztos dolgot társítunk hozzá, ahelyett, hogy természetesnek. Tehát abba a sávba tennénk, ami természetes. Mert hogyha természetes, akkor az az életemnek az ő része. Ha pedig valamilyen magasztos, akkor az pedig egy olyan dolog, ami előtt le kéne borulnom, vagy hasna kéne esnem, amit meg nem szívesen teszek. Tehát valahogy a kultúra fogalmunkkal is azt hiszem, hogy probléma van, és holott valamiféle nagyvonalúságra kéne ösztönözni magát a kódoknak az alakítását is, meg valahogy nagyvonalúságra lehetne akkor ösztönözni azt a környezetet is, például a politika, aminek erre van befolyása. Mert nem szeretnék itt semmiféle ilyen államsovén elméleteket elővezetni, de szerintem mondjuk a politikának, amennyiben mondjuk az a közösségnek az ő megnyilvánulási formája, van dolga a kultúrával, mondjuk van dolga a könyvkiadással, vagy a folyóirat kiadással is, és nem feltétlenül az a dolga, hogy átvegye a könyvkiadóknak a szerepét, akik ott a piacon ott vannak és piacolnak, hanem például az, hogy valamilyen étosz meghatározzon a maga számára. És itt egy kicsit problematikussá válik a helyzet, mert hogyha megkérdezzük magunktól, hogy mondjuk mi a magyar államnak az étosza, azt én így nagyon nehezen tudnám megfogni. Tehát mit gondol magáról az állam, mit szeretne ő önmagában, és de mondjuk el lehetne ezt érni, hogy mondjuk gondoljon már magáról valamit. Mert most ugye momentán nem tudom, ki tudja megmondani, hogy mire való a magyar állam, azon kívül, hogy hihetetlen mennyiségű pénzt elszedjen az emberektől, de én speciál nem tudom megmondani. Mert arra nem való, hogy jó iskolákat tartson fönn, mert nem tart jó iskolákat. Arra nem való, hogy jó kórházakat tartson fönn, mert nem tart fönn jó kórházakat. Arra nem való, hogy megvédje az ország területi integritását, vagy bármiféle szuverenitását, mert nincsen, amivel ezt megtegye. Tehát majdnem majd azt mondom, hogy tök jó lenne, ami a vas és acél országa lennénk, akkor legalább lenne egy étosz. Na, de bár csak elvarom ezt a gondolatmenetet, azt akartam csak mondani, hogy például az állam azt gondolná magáról, hogy neki a kultúrával az a dolga, hogy az értéket eljutassa a fogyasztóhoz, tehát mondjuk a könyvpiacra úgy szállna be, hogy bizonyos, persze mindig ezen a bizonyoson van a bozgatja a dolg, de bizonyos kvalitatív és kvantitatív mérőszámok alapján mondjuk ő eljuttatja az iskolákba, meg a könyvtárakba mondjuk a megjelenő könyveket, és ezzel már, egyébként ez Finnországban így van.
Hát már egy programban egy évvel lehet olvasni, ahol én kuratóriumi tag vagyok, tehát erről mindent tudok. Erről a vonalról, de arról nem tudok, hogy azt nem látom, de már aztán a három napban eljutottam most a mélypontra, hogy fenében tényleg nem lehet semmit tenni.
Nem, de közbeszólhatom? Szerintem nem. Tehát én tudok mondani egy pozitív példát. Mondjuk ez egy ellentmondásosan pozitív példa, de ez egyébként egy létező. Van egy viszonylag nem is az ősidőkben alakult reklámügynökség hálózat, úgy hívják, hogy Saatchi & Saatchi. És ennek az, most már Saatchi & Saatchinál az egyik Saatchi sem dolgozik, aki annak idején alapította, de az egyik Saatchi, amikor már nagyon sok pénzt keresett, és már megunta a reklámügynökösködést, amit persze már nyilvánvalóan neki nem házalnia kellett, ő csinált egy nagyon furcsa dolgot, ami a mai napig létezik. Sajnos az a baj, hogy én minden ilyen angol képzőművésznek elfelejtem a nevét. Ő felfuttatta a kortárs, nagyon fiatal és nagyon harsány brit képzőművészetet. Gyakorlatilag a semmiből. Tehát ott állt egy viszonylag ilyen konzervatív, ilyen thatcherianus ország. Hát nem tudom, hát hogy a fiatalok
Damien Hirst.
Igen. És Damien Hirst-tel kezdte. És gyakorlatilag azt csinálta, egyébként ezt csinálta, amit mondtál, hogy emberekre fókuszált, és ezeket az embereket, mint személyiségeket befuttatta. Ez egy konkrét nagy csoport, nagy művészeti csoport is lett, British Young Artists néven, hát nem valami eredeti, de végül is teljesen mindegy, most is vannak. Damien Hirst annyira menő képzőművész, hogy teljesen viccből csinálhat mondjuk, nem tudom, 150 nem tudom hány karátos gyémánttal kivert koponyát, meg egyéb ilyen vicces dolgokat, mert ő már akár ezt is megteheti. De emellett ez egy nagyon ellentmondásos dolog lett. Tehát ott egy pár ilyen fiatal brit képzőművészek, tényleg fiatalok, még fiatalabbak nálam mondjuk, pedig hát jó, én már én sem vagyok olyan öreg. Illetve fordítva akartam mondani. Szóval ők, őrőlük ír a Sun, hogy már megint Damien Hirst bekokainozva, nem tudom, csajokat csábítgatott el, akkor a sztárok ott, mint egy-egy focista, vagy színész, vagy nem tudom, vagy és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy létező dolog egyébként, de az kétségtelen tény, hogy amihez a Lacihoz kapcsolódni, hogy addig, ameddig nem értik, tehát egy csomó helyen, rendes termelővállalatoknál a legtöbb pénzt a szélzes keresi. A szélzes, aki eladja. És ezt tudják, hogy a legnagyobb büdzsé, az összes közül a legnagyobb büdzsé, az a sales, meg a marketing büdzsé. Hogy megint egy ilyen hülyeséget mondjak, az egyik ilyen alapító atya, aki csak ilyen mondatokat írt, Leo Burnett azt írta, ezt pont nemrég láttam véletlenül, hogy, hogy az, aki a marketing költségeken próbál spórolni, ahhoz az emberhez hasonlít, aki megállítja az óráját azért, hogy időt nyerjen. Szóval értitek az analógiát. És amíg ezt nem értjük meg, hogy mondjuk van egy könyv, és az nem tudom, az összes költség, kifizetem a szerzőt, nyomda, stb. Szerkesztő munkaórák, az X forint, és ehhez azért egy nagyságrendben hasonló X forintot kell hozzátenni ahhoz, hogy elinduljon valami, addig szerintem ez nem hamar fog megváltozni. De biztos vagyok benne, hogy majd egyszer jön valaki, aki ezt meg akarja csinálni, és meg is csinálja. Ami a British Young Artist egyfajta negatívumában, mert azért tényleg ott van valamiféle ilyen teljes elszállás, és sokat vádolták őket azzal, hogy már ki is csúsztak a művészetből, és sokkolni akarják az embereket ezekkel a ketté vágott marhákkal, meg ezer légy ugye elengedve egy ilyen kis vigyóba, és ott van egy darab rohadó marha, és akkor meg lehet tekinteni ezer légy, ezt hogyan eszi meg az egészet, mert hogyan fullad meg, ugye mert nincsen levegője, mert aztán nem engedik, hogy levegőzzön, és mit tudom én ezt. Szóval, de ennek a farvizén több száz tényleg tehetséges brit fiatal képzőművészbe elvezett, és ugyan nem lett belőlük Damien Hirst, de lehet, hogy 100 év múlva Damien Hirstre nem is emlékezünk, viszont ezek közül meg valakikre igen. Tehát ezt azért fontosnak tartanám, és ez egyébként ez létezhető dolog. Persze biztos van más módja is, de most hirtelen nekem is csak ez az egy dolog.
Ez a beszélgetés sok szimptomáját mutatja annak, amiről egyébként a legelején beszéltünk. Tehát mindjárt mondtunk valamit, és te azt mondtad, hogy de az nem úgy van. Tehát te jobban kezdtél érteni a marketinghez, mint mi, akiket...
Nem, a marketingről egyetlen
szó. Akkor hagyd kérdezz
valamit. De szerintem maradjunk ennél, mert... Két dolog történt itt. Az egyik az, dehogy nem, hát azt mondtad, hogy 6-8 ezer példányban kéne megjelenjen, hogy rentábilis legyen.
Nem, az, hogy azt szeretném, hogy annyiban jelenjen meg, különösen, de a rentábilis...
Megkérdezhetem, hogy miért szeretnéd azt, hogy annyiban jelenjen meg? Kiszámoltad? Tehát ugye az úgy kezdte nagyon helyesen, hogy az árazás az a marketing része. Tehát nincs olyan, hogy 6-8 ezer példányban szeretném, hogy megjelenjen. Az egy borzalmasan bonyolult.
Hogy elolvassák, hogy megvegyék, hogy hát nem az lenne a cél. Azért
hát,
kéne
de miért nem 12 ezeren, miért nem 500 ezeren, és miért nem 10 millióan? Hát könyörgöm, mert hát ezek nem a vágyak és a remények világa, hát ez üzlet. Mi az, hogy 6-8 ezeren? Azt szeretném, hogy 6-8, nem akarok téged bántani, de mi az, hogy hát én meg azt szeretném, hogy 9 ezeren. Na, de, én nyertem.
De akkor
tehát nincs ilyen. Arról beszélünk, hogy ez egy borzalmas, bonyolult Excel tábla. Ami be van programozva, és akkor, hogyha egyik részét fölhúzod, akkor a másik része lemegy. Tehát ez egy árazás, ez egy alapvetően egy árazási kérdés, és az egy nagyon fontos állítás, amit itt a Laci mondott, hogy nincs beárazva, sok minden nincs beárazva ebbe a piacba, jelentős mértékben a marketing sincs beárazva, azért, mert egy könyv 3000 forintba kerül. És annyi példányban képes csak megjelenni, ahány példányban megjelenik. Hiába vágysz te arra, hogy 2000 annyian vegyék, akkor bizony meg kell emelni az árát, mert a hogy a nyomdaköltség sajnos nem fog annyival, ugye az Excel táblában az előállítás költségei is ott vannak, tudjuk, ugye nem azért van a legnagyobb büdzséje a marketingesnek, hanem azért, mert bármit módosítasz ma már az előállítás költségein, az a radikálisan az összköltséget nem fogja megváltoztatni. Tehát hiába növeled 3000-ről 6000-re a példányszámot, az nem fogja megváltoztatni, viszont a jelenlegi árazásoddal nem tudod 3000-ről 6000-re emelni úgy, hogy az ár...
Nem erre utalt, arra utalt, hogy egy átlagos fogyasztási cikk esetében, amit most lehet kapni, az előállítás költsége az mondjuk 10%, és ehhez képest a marketing büdzsé mondjuk 60%. Most csak mondtam egy nagy hülyeséget, biztos nem így van, mert még van egy csomó. Tehát, hogy ez az igazság. Ehhez képest most gyakorlatilag a könyv esetében, egy könyv ár, ugye nem tudom...
Magas irodalomról beszélünk.
Magas irodalom beszélünk, könyv árazása a következő. Kifizetjük a szerkesztőt, kifizetjük a szerkesztőt, kifizetjük az írót, már ha kifizetjük, ezeket a kettőket, mindegy. A nyomdát meg az anyagot azt ki kell fizetni, majd aztán, és akkor a végén azt mondjuk, hogy jó, hát nem tudom, még valami, meg hát egyáltalán legyen valamilyen minimális tisztes haszon, és összeállt a könyvára gyakorlatilag. Most nyilván kifelejtettem egy-két dolgot, de teljesen mindegy. És összeállt a könyvára. Ehhez képest egy modern, vagy hát posztmodern fogyasztási cikk viszont nem így. Hát mit gondoltok, mennyibe kerül egy üvegkóla előállítása? Hát nem az a nagyságrend. Tehát mit tudom, hogy megveszem a fél literes kólát 150 forintért a sarki boltban, ha már nem a Tesco-ban, de valójában annak a kólának az előállítása az, mit tudom, 30 forint, és hol van az összes többi pénz? Az összes többi pénz az többek között ebben van, és nem abban, hogy szállít, persze nyilván szállítani kell, mert van egy csomó dolog vele, de hogy teljesen más a hozzáállás ilyen szempontból. És, ami még nagyon fontos, hogy ráadásul itt azért szimbolikus javakról beszélünk. Tehát egy könyv a szimbolikus jav, hogy ilyen szépen fogalmazzak, sokkal jobban hasonlít mondjuk a mobiltelefon szolgáltatásra, vagy meg az ilyesmire, mint mondjuk a kólára amúgy is.
Ezzel vitatkoznék, a kóla is egy szimbolikus jav.
Jó, pont nincs, a kóla nincs, az olyan
szimbolikus. Nincsenek más javak szinten egy
szimbolikus. Hogy kérdezzek valamit, te. Lehet, hogy az én olvasatomban a mi vagy a magas irodalomban dolgozó embereknek az önértékelésével van baj?
Ez tök fontos. Tehát, hogy tessék elhatározni, hogy hajlandók vagytok-e a kereskedelem, angol szóval a commodity világába belépni. Tehát el kell dönteni, ha commodity, akkor commodity minden. Tehát commodity a fejős, nem tudom kicsoda, és commodity a kukorelli band, és úgy kell hozzáállni. Ha nem commodity, akkor nem tudom mi van, mert hogy sajnos ebben a világban, ezzel lehet szontyologni, de meghalnak azok, amik nem angolul commodify-jolódnak, tehát nem válnak commodity-vé. Azok lesznek a sikeres termékek. Mondok egy példát, csak hogy értsétek. Azt hiszitek, hogy a vendéglőbe az emberek azért járnak, hogy jól egyenek. Ehhez képest az elmúlt 10 évben úgy, ahogy ti vágynátok, hogy megcsináljanak bizonyos írókat, úgy csináltak meg hozzánk hasonló marketingesek szakácsokat. És ma a Heston Blumenthal és a Adrian Ferra az egyrészt milliárdos, másrészt azért a kis szarért, amit ekkora tányérjára tesznek, $500 fizetnek. És sajnos az a rossz hír, hogy ez nem csak Barcelonában és Londonban van itt, hanem Budapesten is, mert a Faustosban, a Costesben, a Bíró Lajos féle Bogban, ugyanilyen magyar viszonyok között persze, sztárszakácsok működnek, ennek kialakult az ipara, van Dining Guide, van 50 legjobb étterem, és egyébként, hogy hazavezessem a ti piacotokra, ott van az általam egyébként egyáltalán nem kedvelt Matyi Dezső, aki a Molnár B hatására kiadja ezeket a borzalmasan drága, egyébként csodálatos és fantasztikus gasztronómiai könyveket, és megteremti annak a kultúráját, hogy amikor a Costesbe majd bemész, akkor hajlandó legyél 30-50, akár 100 ezer forintot is kifizetni az ebédedért, és ugyanez zajlik most a világban is, meg Magyarországon is a borpiacon, ahol nem abszurd. Nem abszurd, hogy 3-4 ezer forintot fizetünk azért, amit egy este ketten a feleségemmel a vacsorán. Egyik oldalról abszurd, másik oldalról viszont csodálatos. Minden pillanata, minden kortya az nekem többet is megér, mint 3000 forintot. Tehát, hogy szimbolikus javakról beszélünk, és egyáltalán nem abszurd és lehetetlen az, hogy marketingesek csak hallgatni kéne ránk, és azért a komoditássá válásnak egy nagy akadálya, és most nagyon durván fogok fogalmazni, és csak azért merem megengedni magamnak, mert közületek jövök valaha, ti vagytok. Az értelmiségnek az a része, aki nem hajlandó elfogadni azt, hogy a világ ilyen, amilyennek mi leírjuk. De
ez nagyon fontos, hogy ez az a pont, ahol téved szerintem, mert igen, nem lép be a commodity világba, de azért, mert ez egy külön szubkultúra. A mainstream kultúrához képest, amit épp az imént ecseteltél részben egyébként, ez egy szubkultúra. Mint ahogy vannak más szubkultúrák is, most mondhat már punkok nincsenek, bár punks not dead, meg mit tudom én, de hogy egyébként még vannak további más szubkultúrák is. Ennek a szubkultúrának meg vannak a saját maga külön szabályai. A saját maga kanalizációs rendszere, amit valami egész más módon döntögetnek el ott mindenféle emberek, és így tovább. Persze lehet úgy dönteni, hogy az ember ebben nem vesz részt, mint hogy én is így döntöttem valójában valaha, és nem vettem részt ebben, de azért ez fontos dolog, hogy ez, hogy úgy mondjam, állam az államban. Ez ugyanolyan dolog, mint egy ilyen goth koncerten, ki a legmenőbb. Nem a commodity rész fogja eldönteni.
Ha az elit szakácsok kultúrája nem szubkultúra, akkor semmi nem az. Hogyha az elit borászok kultúrája nem szubkultúra, akkor semmi nem az. A kultúrák mind valóban mainstreamből és szubkultúrákból épülnek föl, de a szubkultúrák működik, az, hogy mások döntenek, az igaz, de a struktúráját tekintve nem más a mechanizmus, ugyanaz a mechanizmus, kellenek hozzá, majd még egyszer mondom, az általán nem szeretett Magyi Dezsők és a többiek, ezek mindig más emberek, de a szubkultúrák is ugyanúgy működnek, olyan szubkultúra nincs, ami akulturálisan működne, tehát valahogy tök más.
Ez igaz, de én is nyastán komoly,
illetve ilyenkor van az ilyenkor mennek sírni az államhoz, mert az állam az másképp működik, mint minden más.
Kérdés ez.
Én azt szeretném kérdezni, hogy akkor ezzel azt mondjátok, hogy ha ugyanúgy kezelem a könyvet, vagy a szerzőt, mint bármilyen más árucikket, és beépítem a megfelelő marketing és egyéb költségeket, akkor el tudom érni, hogy ugyanolyan sikkes legyen kortes adalmat olvasni, mint drága vendéglőbe járni, mert szóval nekem még van kételjem. Ez nagyon szó, tehát szerintem ez nem így van, de szóval az emberek így nagyon szépen lenevelődnek arról, hogy tehát a képzőművészet az sokkal könnyebb, mert azt nézed, szép, fölrakod a falra, vannak gyűjtők, az egy sikkes dolog tud lenni, színházba járni, az is valahol sikkes, egy ilyen polgári életmód része, utána elmegy a vendéglőbe, stb. Kortárs irodalmat olvasni, az ma semmilyen szinten
hát, nem meg, hogy tételesen távoljam, hogy nem ismered, mi történik a világban. Egyébként sem a képzőművészeknek, sem a szakácsoknak nincs Nobel-díja, a legpresztízsesebb díj valaha. Pont az irodalomnak, a magas irodalomnak van, ahol semmi, ma a Nobel-díja leginkább commodifying eszköz arra, hogy marketingként borzalmasan sok példányt eladjanak azoknak a szerzőknek, az egyébként magas irodalmat képviselő szerzőknek. Pillanat, tessék körbenézni a New York-i irodalmi közéletbe, tessék meghívni az Orsós Lacit, és elmeséli nektek, hogy nagyon is sikeres könyveket olvasni. A New Yorkert az több millió példányba veszik, a New York Review of Books-ot nem zuhanó példányszámmal, mint az Élet és Irodalmat, hanem növelkő példányszámmal vásárolják. Tessék elmenni egy New York-i könyvesboltba, és megnézni a makortárs írókat, akiknek a egyrészt megfizetik, ahogy helyesen mondtad, a felolvasásait, és egyébként a Madison Avenue-n kígyózva állnak az emberek, hogy egy autogramot kérhessenek a ma sikeres szerzőktől. Egyébként a Salinger regényének folytatója, az világsztár lett szerte a egyébként blogoszférában is, meg az illetve. Ez nem igaz. Ez nem igaz. A világban nem ez történik. De Magyarországon azért történik így, amit mondtam az előbb, mert egy közeg van, ami akadálya annak, hogy ez megtörténjen. Egyébként 20 évvel ezelőtt ez volt a festészetben is, az, amire most olyan nagy lendülettel hivatkoztál, a képzőművészetet egyszerűen nézni, nem igaz. Voltak olyan festők, akik hajlandók voltak magukat, a marketing, egyébként ösztönösen őket nem csinálta senki, de a Fehér László, meg a Nadler, meg ezek hajlandók voltak commodifájolódni, meg is vetették őt az igazi festők, tehát ugye ma Fehér Lászlót már sokan nem tekintik magas művészetnek, de mégis most te éppen pozitíven hivatkoztál rá, és kialakult a gazdag embereknek az a köre, aki hajlandó akár millió forintokat is adni egy-egy Fehér László, vagy Nádler, vagy sorolhatnám még kinek a képeiért, és megtörtént az, amire ti vágytok az irodalom tekintetében.
Egyébként nem az a cél, hogy elolvassák, az a cél, hogy megvegyék. Meggyőződésem, hogy ennek az elitnek, ami ez most egyfajta ilyen értelmiségi vagy irodalmi elit, soha nem volt nagyon széles, nem tudom, köre. És nem is ez a lényeg. De hogy például, hogy hány embernél tudom, hogy ő elment és megvette a Harmónia Célestiszt, mert az egy olyan dolog, ezt meg kell venni, ez megvan. Nem olvasta el, fölrakta a polcra, túl vastag, rémisztő, de a Harmónia Célestiszt, ez mégis egy viszonylag sikeres regény volt eladási szempontból is. Tehát, hogy, és ez fontos, és azért vette meg, mert jó, mert az Eszterházy írta, hát az Eszterházy, és akkor elmentünk és megvettük. Tehát, hogy ez fontos ezt látnunk, és ezt tudom, hogy ez egy nagyon cinikus hozzáállás, de egyébként meggyőződésem, hogy ez sokszor így van. Tehát, hogy megveszik a Fehér Lászlót, kirakják, és igazából rá se néznek, lehet, hogy ki se rakják, lehet, hogy elve egy olyan szobába rakja, hogy nem is látja. Tehát, hogy...
Milyen? Majdnem mindenkivel egyetértek, vagy mindenkivel. Most magammal kell vitatkozni, tehát én vissza kanyarodnék mégis oda, hogy igen, tehát mondjuk a kultúránk az milyen. És sajnos Endrét már fárasztottam ezzel, de most titeket is fárasztalak, hogy például de a végén majd mondok egy újét is. Tehát én például azon gondolkoztam, hogy miben vagyunk mi Magyarországon mások, és most direkt nem kulturális példát fogok mondani. Szóval miben működik másképp Magyarország, mint más országok? Mint persze itt a más országok alatt így a vágyott országok, tehát amik úgy jól, vagy jobban, vagy egész jól működgetnek. És hát arra jutottam magammal, amiben biztos, hogy nincsen igazam, de így most elmondom nektek, hát ha megvilágosítjátok az elmémet, hogy hát nálunk például a teljesítmény, mint olyan, az nem egy ilyen, hogy mondjam, csak kulturális tényező feltétlenül. Igen, tehát nem egy érték, tehát hogyha mondjuk elképzelem azt, hogy Amerikában egy üzleti, egy politikai, vagy bármilyen egyéb szituációban döntést hoznak, és mondjuk csinálnak egy ilyen short listet, hogy mi alapján fogjuk eldönteni az adott kérdést, mint a kigyártsa az F-16-osokat. Biztos van ott nagyon sok szempont. Szép is meg, de biztos, hogy ott van valahol a shortlistnek ott a legtetején, mondjuk az első háromban, nem az első helyen szerintem, de az a dolog, amit teljesítménynek hívunk. Tehát, hogy mondjuk már gyártott jó F-15-öst, azok tényleg működtek, el lehet róla hinni, hogy jó lesz az F-16-os is, le is gyártotta a baromja a prototípusát, tényleg repül, és akkor hát lehet, hogy, tehát, hogy itt a teljesítmény az számítana. Na most, hogyha ezt így Európára próbálom kivetíteni, annak így a nyugati felére, akkor szerintem ez a dolog, ez a teljesítmény, hát azt nem tudom, hogy mekkora shortlistet, hogy ilyen 5 tételből vagy 10-ből állót kellene csinálnom, de az biztos, hogy vagy az első 5-be, vagy az első 10-be a döntési szempontok között ott van. Nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon nincs a listán. Na most ezt azért mondom, mert itt most arról beszéltet, hogy én most így úgy gondolom, hogy ti vagytok a kultúra, vagy mi vagyunk a kultúra, vagy, szóval, hogy ez így a természetes közegünk, és hát baromira nem mindegy, hogy ezt így hogyan rendezzük be. Persze ti most a kultúrának és az irodalmi old, és akkor az irodalomnak is egy ilyen részén vagytok, de ez nem probléma, azért nem tartanám annak, mert hát ugye a tudományos forradalmak szerkezetében is, meg az irodalmi, szóval minden nyugaton és keleten sok szerző megírta, hogy hát ugye van az a kultúra modell, hogy hát van a centrum, meg a periféria, és hát a periféria mindig nyomul be a centrumba, a centrumból meg olykor kiesnek, és akkor így születnek a divatok, meg minden, és hát a szubkultúrák lesznek előbb-utóbb a mainstream kultúrák, és akkor hát van a világnak ez a szép nagy körforgása, és megnézzük.
Szabad ehhez kapcsolódni? Igen. Mert van egy tök jó hírem. Azért mentem ki, hogy megmutassak nektek egy eszközt, ez iPad. Biztos láttatok már ilyet. Ez a ti mérhetetlen nagy szerencsétek. Ugyanis az fog történni, ahogy angolul mondják, read my lips, az fog történni a könyvek világában is. Ugye ma ugyanazon a médiumon jelenik meg, hogy hívják Fejős Éva, aki azt hiszem gonosz, mert szart csinál biztos, nem olvasom, és Eszterházy Péter is. Ugye könyvnek hívják ezt a médiumot, szarszapon szalámi, mindegyik ugyanazon a médiumon jelenik meg. Az a jó hírem, hogy ez el fog válni egymástól. Azokat a könyveket, amit úgy hívják, hogy ilyen reptéri olvasmány, tehát gondolom Fejős Éva ilyen lehet, amit egy óra alatt el lehet olvasni, azoknak a médiuma ez lesz. Nem konkrétan az iPad, hanem ezek a tablet gépek, ami ugyanúgy olyan, mint egy könyv.
Azt az
ajtót
zárjuk.
Ugye milyen erős mondatokat tudok mondani? Kitört tőle a villám.
Mert akkor nyitva lehet az ajtót.
Szerintem is elég az ajtót.
Az ajtót, és akkor nincs húzat.
Nincs húzat, és mert nem tudunk húzatni, ha most mindenki.
Szóval tehát az fog következni, hogy ezek, az a sok szar, ami ma megtölti a könyvesboltokat, és ami miatt egyébként a könyv, mint olyan, nem tud, már az a médium, amit ma könyvként ismerünk, nem tud azon az áron elkelni, amin áron ti szeretnétek, azonnak a médiuma ezek a tabletek lesznek. És ugyanakkor persze ne féljetek, nekem továbbra is igényem lesz arra, hogy bár én a Harmonia Celestis-t olvastam, de olyan könyveket is megvegyek, ha másért nem a két lányomnak, amit csak a könyvtárszobába ott oda teszek, és vagy lapozgatok, vagy nem is lapozgatok, tehát fogok akarni könyveket is vásárolni. És akkor ebben a szép új világban azok lesznek a könyvek, amiket ti és a hozzátok hasonlóak írnak, jóval drágábban fogjátok tudni őket adni, és Fejős Éva és társai, azok tablet PC-ken egyébként jóval olcsóbban fognak terjedni, 10 perc alatt el lehet őket olvasni. Tessék?
Ez nem jó
hír,
tehát
ez
nem jó, hogy vesz majd egy iPhone-ot, és
mondjuk
a
Fejős Évákat
meg a hasonlókat, és azt fogják
terülni, tehát én közösen nem erről. Az tök fontos, hogyha valaki vitatkozik a másikkal, akkor jól értse azt, amit mondok. Én abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Hazai Attilát én adtam ki Magyarországon, azt nem tudom, az első könyvét. Ki a másik, aki helyettetek ezt megcsinálja? Még egyszer mondom, érdemes jól hallgatni engem. Tehát a Fejős Éva rákerül iPadre, a könyveket pedig megveszi az a viszonylag szűk kör, de másként fogja fogja...
De azért itt, hadd mondjam, hogy itt van egy csomó fogalmi zavar, tehát először is minden terméknek van egy célcsoportja. Természetesen nagymamám, aki 82 éves, és amúgy már nem tud eljárni a Tesco-ba vásárolni, de ha el tudna járni, akkor eljárna. Ugyan elolvasta az én könyvemet, a Vidéki Fiatalok Budapestent, de hát egy szót nem értett belőle, de azért majdnem mind az 500 oldalon keresztül rágta magát, többször is, mert még idézett is belőle. Tehát ezt ne keverjük össze. És nem nagymamámnak fogjuk árulni ezeket a könyveket, vagy fogja bárki. De ami nagyon fontos, hogy igen, itt azért egy ilyen nagyon fontos szemléletváltás, az biztos, hogy szükséges a kiadók fejében is, mert egyelőre az egész túlságosan is magasztos. A mai annak ellenére magasztos, hogy mi egymás között, akik irodalommal foglalkozunk, bár én szinte csak a periférián vagyok, mi nem viselkedünk egymással magasztosan, de az egész hozzáállás ehhez igenis nagyon magasztos. Tudom, hogy egyes szerzőkkel, egyes kiadók hogyan bánnak. Tökéletesen tisztában vagyok, hiszen nagyon sok itt történetet ismerek ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy esre hasnak előttük, például, hogy olyan szerzőnek tartják, és soha nem történik semmi ez ügyben. Egy csodálatos példa ezzel kapcsolatban egyébként az, amikor én azt gondoltam, hogy tökéletes lesz arra, hogy az egy irodalmi karrierem és regényeim megismertetése szempontjából ez egy tökéletes megoldás lesz, hogyha én mindenféle ilyen trash show-kban mutogatom magam főműsoridőkben péntek esténként a mindenféle kereskedelmi tévék műsoraiban, meg ilyesmikben. Kiderült, hogy persze egy félreértés, hiszen a célcsoport is különbözik. Ugyanez a helyzet ezzel kapcsolatban. De hogyha majd tanulmányozzák például más kiadók ilyen, nem tudom, aranycsinálási szokásait, és itt ez a lényeg egyébként, mert itt ne keverjük össze a gazdasági és a kulturális funkciókat. Ezek a gazdasági funkciók igenis mindig is léteztek, bár kétség a magyar irodalomban is, meg a magyar irodalom kiadásban is, de ezt ne keverjük össze a kulturális funkciókkal. Egy kiadó annyit tud tenni, hogy az általa jónak tartott szerzőket futtatja. Valakit lehet futtatni, valakit közepesen lehet futtatni, valakit meg egyáltalán nem lehet futtatni. Viszont ez már egy értékalapú gondolkodás. Van olyan, amikor azt mondják, hogy XY, aki ugyan közepesen ír, és valószínűleg nem lesz belőle soha egy klasszikus figura, például ezt futtatjuk, ebből sok pénzt gyűjtünk, és aztán a maradék pénzből meg kiadjuk azokat a szerzőinket, akik szerintünk viszont örökértékek. És így tovább. Tehát sokféle megoldás van, de fontos, hogy lássuk ennek a lehetőségét. Elképzelhető, hogy Eszterházy Péter, Garaci László, és így tovább, persze ez hülyeség, mert pont ezek az emberek igenis alkalmasak. Nem alkalmasak arra, hogy ikonikus figurákká váljanak, vagy közszereplőként mutogassák magukat, és valamiféle úgymond brandekké váljanak önmaguk. De akkor mondhatjuk azt, hogy jó, nem baj, akkor, hát ha nem is fejős évet, de fejős kettő évet, vagy nem tudom, vagy majd futtatjuk, és akkor ebből pénzt gyűjtünk, és akkor ebből ez már egy kiadó döntése, ami belül van. De mi ebben most nem tudunk, mi csak annyit tudunk mondani, hogy addig, ameddig nem értik meg a kiadók, hogy erre költeni is kell, és ez csak így tud megtérülni. De nagyon jó példa egyébként a bor, mert a borára az az egekbe szökik tényleg, az utóbbi időben meg pláne. Mégis egyre több ember megveszi. Ugyanezt meg lehet csinálni irodalommal, cicával, bármivel. De tényleg mindennel meg lehet csinálni, ez egészen biztos.
Ahogy a borzalmasan letoltok minket, hogy milyen hülyeségeket beszélünk, ami itt történik. Nagyon vicces.
Lejár az időnk, ezért bocsánat, hogy közbevágok, csak az indulatok, érzelmek már annyira...
Iszik a levegőt.
Igen, mert... hogy mindegyikőtől szeretnék valami olyan zárszót, ami lehetőleg leginkább pozitív, segítő jellegű legyen. És akkor nekem még egy olyan ötletem támadt közben, hogy pont a fogalmi dolgok szétcsúszása miatt, de olyan jó lenne, én úgy örülnék neki, hogy bizonyos nagy kiadóknak a szubkultúrának a vezérei, azok néha 2-3 havonta veletek vagy hozzátok hasonló profikkal tudnának találkozni, egy jót vacsorázni, és pont ezekben az önértékelési, fogalomtisztázási dolgokban úgy képbe kerülnének. Ez olyan jó lenne. De tényleg, mert ott van annyi tehetséges ember mozog a magas irodalom körül.
Lefordítanod arra, hogy tök jó lenne, hogy ezek a ilyen ivólé gyártók, mint a Coca-Cola, meg a többiek, azok rendszeresen vacsorázgatnának velük, vacsorázgatnak is. Az a baj, hogy előtte és utána borzalmas pénzeket utalnak át a bankszámlánkra. Mert hogy van egy ára annak, hogy velünk beszél, mi ezt adjuk el? Tehát ugyanúgy, ahogy...
Igen, csak ez kicsit lehetne ilyen CSR dolog is, hogy az árva kiskutyákat is segítik tanácsokkal bizonyos profi emberek. Hát itt vannak az árva irodalmárok, akik szintén...
Én szívesen vacsorázom, de nem akarsz teszben.
Szóval akkor valami végszót szeretnék mindegyikőtöktől, hogy lezárva jó lélekkel, jó szájízzel elmehessen a közönség. Reménytelve, bárhogy.
Hát azt gondolom, hogy egy nagy kulturális változásra van. Nagyjából arra a kulturális változásra, ami mi mindjárt átmentünk, pont bölcsészből lett profikká válván, hogy ugye arról próbáltunk itt a beszélgetés ilyen teoretikus részében győzködni benneteket, hogy ez nem kreativitás, hanem odafigyelés, meg nem a tehetség szabad szárnyalása, hanem feszült munka, hogy az a folyamatokra kell figyelni, hogy meg kell borzalmasan sokat ebből tanulni. Tehát hogy ez nekünk is, mindjártunknak, nekem az elmúlt 20 évben ez egy nagy kulturális változás volt, ami beleszoktam, imádtam, imádom ma is, és imádtam mindig is, de meg kellett tanulnom ennek a működését, és én Londonban is dolgozom, és mindig irigykedve néztem azokat a kollégáimat Londonban, akik hát ezt tanulták az egyetemen, ugye mi mindjárt esztétikát, meg történelmet tanultunk az egyetemen, ők meg marketinget, és professzionális marketinget, és utána elmentek egy ügynökségbe, akkor, amikor Magyarországon még a Mahír, vagy hogy hívták akkor az ügynökséget, a régi szocialista vállalatát, hogy ők előttük jóval meg tudták ezt tanulni, és utána váltak, hogy nekünk ezt magunknak kellett, és ezen a kulturális változáson, más szóval kulturális sokkon magunknak kellett keresztül küzdenünk magunkat, és örülök, hogy ez nekünk sikerült. Nyilván azoknak a sok embernek, azok most nem ülnek itt, akiknek nem sikerült, és vagy nem sikerült ezt jól csinálni, vagy egyáltalán nem sikerült, és visszamentek valahova oda, ahol már indultak. Tehát én azt tudom nektek tanácsolni, hogyha tényleg úgy gondoljátok, hogy el tudjátok fogadni azt, hogy ez is egy commodity, ez is egy termékszolgáltatás, amit el kell adni, akkor bizony úgy is kell gondolkozni róla, és akkor nem szabad olyan mondatokat mondani, hogy én azt szeretném, hogy 6-8 ezer példányban jelenjenek meg, akkor elő kell venni az Excel táblát, ha kiadó az ember, és majd lesz olyan is biztos, amikor nagyon agresszív emberek, ilyen például a Matyi Dezső, dönti el, hogy mi a jó irodalom és mi a nem jó irodalom, azért, mert ő neki van egy érzése, Matyi Dezső pont azok közé tartozott, aki piacozott. Tudjátok, a Matyi Dezső úgy indult, hogy a Moszkva téren volt könyvváros, és ott tanulta meg azt, hogy mi megy és mi nem megy. És ebből épített fel aztán egy birodalmat. De bizony az értékítélete nem tökéletes, és nagyon gyakran olyanokra is rámondja, hogy jó, aki nem jó, és fordítva is. És ezt nehéz lesz elviselni, ugyanúgy, ahogy gyakran a Coca-Cola marketingese is kijönnek olyan termékekkel, amik valódi értéket kevéssé képviselnek. Nem tudom, hogy ez jó híre, de a világ változik. A jó hír az az iPad, mert hogy az valóban nagyon sok problémát meg fogja tárgyalni oldani, hogyha a könyvkiadók és a könyvpiac többi szereplője idejekorán, és ez inkább tegnap van, mint ma, alkalmazkodik ehhez. Az a kérdés, hogy a könyvpiac hajlandó-e ezeket a modern paradigmaváltásokat, hogy Hurriánus szót használja, idejekorán észrevenni és alkalmazkodni hozzá, nem könnyű.
Hát én igazából zárzóként csak annak mondani, hogy szerintem alapvetően két jó hírem is van. Az egyik az, hogy ez a gondolkodás, talán én 20 évesen vagyok rá a legjobb, de abszolút egy tanulható kortól igazából teljesen függetlenül. A másik jó hír pedig az, hogy én maximálisan hiszem azt, hogy mi magas irodalomnak neveztünk egészen idáig, hogy annak szerintem itthon nyilván mondjuk nem egy akkora volumenben, mint mondjuk New Yorkban, vagy Londonban, vagy Párizsban, de ez is meg tudná itthon teremteni abszolút a saját maga piacát. Szentül hiszem, hogy erre maximálisan van igény, létezik az a réteg, aki ezt meg tudja venni, létezik az a réteg, aki erre vágyik, aki ezt be is tudja fogadni, aki adott esetben még akár azon is tovább megy, hogy nem kiteszi a polcra, hanem nagy Isten még kinyitja és elolvassa, és megveszi a szerzőnek az előző könyvét és meg az utána jövőt is, fel kell építeni, hogy ezeket az embereket elérjétek, megtaláljátok, mert ezek az emberek léteznek, ahogy beszéltétek a példában, a borok meg az ételek is egy nagyon-nagyon jó példa volt arra, hogy ezeket létre lehet hozni. Úgyhogy ez a két jó író.
Szerintem, Laci.
Hát én köszönöm, hogy ennyi figyelmet szenteltetek nekem, és nekednek köszönöm, hogy profizmus vágyával illettél. Sajnos az a legfőbb a telefon csengő hangomra igaz, már Belmondónak a Profi című filmjének a zenéjét töltötte fel a lányom a csengő hangnak. Én magamat inkább ilyen lelkes amatőrnek szeretem látni vagy tartani. Már csak azért is, mert ezzel fenntartom azt a jogot, hogy minden nap egy kicsit szétessek, és minden nap egy kicsit összerakja magamat, mert abból sokat épül az ember. És hát a jó tanácsot nem is tudok mondani, de azt el tudom mondani, hogy az én világomban, talán majd mondjátok, hogy a mi világunkban, ott úgy telik a nap, hogy nincs olyan nap, amikor nem kellene megkérdezni elég sokszor az, hogy ki van odakint, azt megkérdezni, hogy ki van odabent, meg azt, hogy mi is az ember. És hát nagyjából itt van a vég. Ja, egy jó tanács. Nemrégiben próbáltam a spongyabobról leszoktatni a lányomat, és a Karintinak a Cirkusz című kis írással került a kezembe. Nagyon jól esett így 40 sok évesen elolvasni. Próbáljátok ki.
Leszoktad?
Igen, jó úton vagy, most a Egri csillagokat olvas. Köszönöm a figyelmeteket.
Hát valami jóval kellene zárni? Hát nem tudom, az az igazság, hogy persze az egyáltalán nem véletlen, hogy a Robi főleg külföldieknek dolgozik, vagy legalábbis Magyarországon székelő multinacionális vállalatoknak. Nyilván azoknak is, csak egy párnak. Alapvetően az a benyomásom mindig, amikor ilyen ügyfelekkel találkozom, és mondjuk tegyük fel, hogy most bejönnek a kiadók, a könyvkiadók, mint ügyfelek, hogy nem nagyon akarják, igazából, hogy mindig rendszeresen azt érzem, hogy két malomban őrülünk, és ezért én azért gyakran nem is szeretem a munkámat ellentétben velük. Ők nagyon szeretik, ők ezt elmondták, hogy ők ezt mennyire élvezik. Én kimondottan gyakran nem szeretem a munkámat, mert úgy érzem, hogy hülyékkel beszélek. Nem értik, amit mondani akarok. De például én, nekem ez a jó hírem akkor, én nagyon szívesen beszélek értelmesen, ha megértik, hogy én mit mondok. De ez mindenképp egy kölcsönösség kell, hogy legyen ilyen szempontból. És hát azt igenis tudomásul kell venni, hogy még az irodalom, vagy bármiféle lárkurlár művészet az őszinte, addig az irodalomszervezés, a marketing vagy a reklám az gyakran egy ilyen maskurás dolog. És hogyha az ember hajlandó ezekbe a maskurákba belebújni, ők ugye itt az identifikációt meg hasonló szavakat használták, akkor ez jól működik, hogyha nem, akkor marad ez a puszta őszinteség, ami az irodalom értékéből semmit nem von le, hiszen tudjuk, hogy Franz Kafkának életében egy sora nem jelent meg, sőt, igazából nem is akarta, hogy egy sora is megjelenjen, és ezt úgy kellett még utólag előbányászni, és nagy nehezen megjelentetni. Ennek ellenére irodalomtörténetünk meghatározó szerzője. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez mindenképp ez egy ilyen szempontból, viszont ez egy szükségszerűen két malomban őrülés, hiszen azt mondjuk, hogy az őszinte értéket akarjuk eladni az őszinte tömegeknek, az őszinte érték biztos létezik, az őszinte tömegeknek biztos nem léteznek. Hát, és hát én köszönöm szépen a lehetőséget.
Szép befejezés volt, köszönöm szépen, hogy elvállaltátok, leutaztatok Szigligetre. Hogyha bárkinek későbbiekben lesz hozzátok kérdése, akkor gondolom, akik ma mentek haza, még egy picit itt maradtok. Köszönöm a figyelmet, további jó szórakozást!
Én köszönöm nektek egyébként, hogy egy másodperc alatt ügyféllé változtattatok bennünket, tehát ez nekünk rohadtul nem tetszik egyébként. Ezek. Tehát magatokat ilyen szempontból, bizonyos szempontból rosszul adtátok el, de nem akarok én bunkózni, csak meglepő. Tehát, és az is jó egyébként, hogy nem mondtátok meg, hogy milyen típusú írásokat írjunk, írjanak azok, akik itt írószerűségként itt vannak. Tehát ez is jó. Tehát igazából a kiadók azok, akiknek tényleg sok mindent kéne, nyitottnak kéne lenni. Ami a közönség szempontjában fontos, hogy a vacsora következik aztán héttől a következő lépés, következő programok. Aki még esetleg nem találta ki, hogy kik írják a titkos naplót, azok nálam leadhatják a javaslataikat. Ugye ennek az a lényege, hogy aki kitalálja, az visszakapja a tábor teljes árát. Akkor és erre még szombatig van lehetőség. Lehet figyelni árus szemekkel a másik embert, hogy biztos, hogy nem ő írja el a titkos naplót, és gyalkodni. Szombaton a titkos naplót leadni a felolvasása előtt, nem tudom, mondjuk 5 óráig. Vagy 4, valami ilyesmi. Majd még megmondjuk pontosan.
Igen, én maradok.
Sajnos ez nem igaz.
A London, a London Tesco-ban egyáltalán nem lehet magas irodalmat kapni.
A Tesco-ba, de lehet.
Sehol nem lehet kapni. Bites & Nobles-nek hívják azt a könyvesboltot, ahol lehet ugyanúgy, mint itthon a Libri. Tehát nem lehet, nem népszerűsítik jobban. Tehát ez a siránkozás és a szobakodás. Nem értem kint. Hát akkor nem jó helyeken jártam. A Tesco-ba ott se lehet magas irodalmat kapni. Hát nem pont a Tesco-ba, de hogy ott pont ez a példa. Az a lényege a dolognak, hogy ugyanúgy, ahogy az irodalomban, az ugyanolyan, mint a kajálás. Van a kőbüfé a piacon, és van a Kostesz, és a kettő között még nagyon sok minden. És ti most itten Kosteszek szeretnétek lenni úgy, hogy hiányzik mindaz, amitől a Kostesz, vagy a Veria, aki a szakácsaki, Vier, aki a szakácsaki kapta a csillagot, az aki. Nincs kitalálva az egész, és nincs kitalálva főleg a dolog üzleti modellje. Tehát, hogy én üzletember vagyok. Hát ilyetni, és akkor adjál tanácsot a Jaknak, hogy hogyan lehet hát, befuttatni ezt. Tehát most én ezt teszem, és tehát én most itt 120 ezer forintért ültem, ha itt a Coca-Cola és a többi ügyfelem lenne, akkor ezt mind nem mondtam volna el, mert ebből élek.
Tehát, éppen, de én azt nem értem, hogy amíg mondjuk, tehát, hogy azt a láncot, vagy azt a szitációt hogyan lehet megtörni, hogy ugye a kis kiadókat ellehetetlenítették, ezek a nagy kiadók, az Ulpiushez, meg nem akar megcsinálni fejőségának senki.
Kiadó, ami sikeres lesz, nagy lesz, az befalja és tönkre teszi azokat az életképtelen.
Jó, oké, de hogy miért
tetsz,
hát nekem még nem jelent meg
könyve. Az megnehezíti egyébként.
Hogy az, hogy
te kineved magadnak a társaságban, aki nyugdíjél olvas, mint ahogy te a kézművészetben, a kézművészetben, a házpatin vagy, gyakran a világcíti a galériában, hogy maguknak teremtenek piacot, kinevelik
azok az embereket, oktatják őket. Én bolyztok oldani, hogy lemegyek a metro
aluljáról, és jobbra balra csapári. De nem olvassák, nem a közlekedő
van, hanem olvassák a szintén. Viszont a vámpíros hiatt a történeteket meg kirakják. Ez nem arról van szó, hogy ez csak az Ópiuszhez, hanem ez egy egész kulturális kérdés, hogy ez az ország a milyen a kultúrája.
Szegény Kepecset hogy szerettétek még 5 évvel ezelőtt, és látom, hogy 5 évvel ezelőtt
kihullottak egy egyből. Nem, engem csak kérdekel, hogy te... 5 évvel ezelőtt az Ópiusz, hát ott a hős, aki végre először megcsinált
bizonyos
szerzőket, aztán elkurvult.
Thank you. Yes, but...